füles bagolyolvasó. Benedekelek, egy szarma özvegy levelei. Nevem Bagbertalan, foglalkozásomra osztálytanácsos és 6-7-ig szarma özvegy. Éppen e héten múlt 12 esztendeje, hogy oltárhoz vezettem feleségemet, ezt az áldott jó teremtést, ki e 12 esztendő alatt 6-szor örvendeztetett meg. Gyermekkel, s csak egyszer búsított meg. Ebben az esztendőben, itt hagyván engem szomorú szarma özvegységben. Hiába rázzátok fejeteket kétkedően, nevem bármennyire közönséges, nem vagyok a tucat emberek közül való, kikepedve várják a pillanatot, melyben a pap egy egész életre összeesketi szívük választottjával, s az első esztendő után még erősebb bepekedéssel várják azt a pillanatot, mikor az asszony vasútra ül, és elutazik, keserves könnyi hullások közt, a lehető legmesszibb fürdőbe. A könnyű, pillangós életnek sohasem voltam barátja. Család, hivatal és házasság, e háromnak szenteltem és szentelem életemet, s remélem Istentől, hogy a 6 heti szarma özvegység nem rontja meg az erkölcseimet. Meg lehet, hogy bús szarma özvegységem napjaiban meg megfordulok oly helyeken is, melyekről nehéz lesz a beszámolás, de abban biztosnak érzem magamat, hogy komoly családapához nem illő helyzetekbe nem sodródom, se romlott nagyváros erkölcseinek tisztán hideg szemlélője leszek. Óhajtok lenni. Különben, ó emberek, láttatok-e már kerékkötőt? Egy kocsira elég egy kerékkötő, hogy veszedelem nélkül ereszkedjék le a legmeredekebb hegyen, sím, az én testemen 6 kerékkötő van, 6 szép gyermekem. Még a kora tavasszal történt, midőn az orvos konstatálta, hogy Júliának, kedves feleségemnek az idegrendszere nagy mértékben gyönge, s 4 szem közt rám ijesztett, hogy valamelyik asszony fürdőbe küldjem nyáron, különben alig ha fogja fölnevelni gyermekeit. És a gyermekek. A gyermekeket nem szabad magával vinni. A nagyságos asszony fölötte ideges, a gyermekekkel való vesződtség tette tönkre idegeit, s ha magával viszi őket, nemhogy javulna állapota, sőt rosszabbodnék. E naptól fogva, hogy az orvos e határozott kijelentést tette, lármás, vígfészkünk szomorúság tanyája lett. Júlia hallani sem akart arról, hogy gyermekei nélkül menjen fürdőbe. Hogy amíg ő szórakozik, a gyermekei itt szenvedjenek a nagy melegségben. Ez szívtelenség volna tőlem, zokogott Júlia. Az volna szívtelenség, mondám én, ha magaddal vinnéd gyermekeidet, s tönkre mennél, Júlia. A te életedre, magamról nem is beszélve, hadd gyermeknek van szüksége. Kérdezd meg a szívedet, mit kell cselekedned, s az majd diktálja neked. Aztán végre is 6-7 nem a világ. Észre sem vesszük, úgy eltelik. De ha te nyarad, Bercikém, hivatalba járni, és gyereket dajkálni. Kiveszem a szabadságomat, és a 6 hetet egyedül gyermekeimnek szentelem. Ó, Berci, Júliám, más férfiak az Orfeumokban virrasztanak. Én gyermekeim álma fölött virrasztok majd. És írsz nekem minden nap, és te is, én is, mindent megírsz, mindent, Júlia, a legcsekélyebb dolgokról is referálok. Nyugodt lehetsz, Júlia, hatán egyszer másszor kirúgok. Júlia szelíden mosolygott. Ismerlek jól, Bercikém, 12 esztendeje fenyegetőzöl. Nos, az Orfeumokban voltál-e, a klubban késő éjjelig maradtál-e? Ja, mert itthon voltál, de most. Na, meglátod, mi fényesen felhasználom a kedvező alkalmat. Édes szarma özvegység, berég várlak, hiszen majd megmutatom, kis mi vagyok én. Végre is fiatal vagyok még. Júlia szelíden mosolygott. Bercikém, ne feledd, hadd gyerek. Úgy van, úgy, hadd gyerek. Az a hamis gólya olyan pompásan osztotta fel a 12 esztendőt. Minden 2 esztendőre egy gyerek. S milyen bölcsem pározta szívem magzatjait. 3 fiú, 3 leány. Bemutatom nektek sorban, név szerint. Kezdi a sort. Berci, most fordult a 11. esztendőbe és a gimnáziumba. Jön utána Júlia, aki éppen most múlt 8 esztendős. Aztán Bandi, 6 esztendős, Gizi, 5, Gyuszi, 3, legvégül Mici, aki 1,5 esztendős. Elégedjetek meg most azzal, hogy név és idő szerint bemutatom őket. Elég ez egy lélegzésre. Legfőlebb annyit bocsáthatok előre, hogy gyermekeim a világ legszebb, legkedvesebb és legjobb gyermekei. Ennek az állításában nem akadályoz meg az a közismeretes tény, hogy minden szülő gyermekei a legszebbek, legkedvesebbek és legjobbak. Egy rendkívül nehéz, de lélekemelő feladat jutott osztályrészemül abban a pillanatban, midőn kedves Júliám fehér kendőjét már nem láttam lobogni a vasúti kocsi ablakából, pótolni a legjobb anyát a világon. Mert Júlia szintén a legjobb anya a világon. Ez a gondolat fölemelt, és büszkévé tett. Könnyes szemekkel tértünk vissza a lakásunkba, mely 6 hétre elveszítette őrangyalát, s én, amint visszanyertem higgadtságomat, asztalomhoz ültem, megállapítani 6 hét programját. Ti lesztek azok a szerencsétlenek, kik, közrebocsátván feleségemhez írott leveleimből a fontosabbakat, megismerkedtek-e program 1-es részleteivel. Türelem és csöndes részvét kérhetik. Hová megyünk? Ígéretemhez képest, édes Júliám, mindjárt elutazásod után való nap megkezdem leveleimnek sorját. Fáradt vagyok, nagyon fáradt, szemeimet majd lenyomja az álom, de tudom, hogy te izgatottan várod az első jelentést gyermekeidről s talán rólam is, a te sírik hű férjedről, Bertalanról. Na lám, most szinte befejeztem a levelet, bár jóformán bele se kezdettem. Reggel 7 órakor már mind az asztalnál ültünk, s szürcsölgetvén havos kávémat, kérdeztem a gyerekektől. Na, gyerekek, hová megyünk? Berci mondta, a császárfürdőbe. Juliska, az Ugrigedbe. Bandi, a Svábhegyre. Gizi, a múzeumkertbe. Csak Gyuszika és Micike nem nyilatkoztak. Kérdeztem, hát te Gyuszika, hová szeretnél menni? Mondta, a mamához a fürdőbe. És te, Micike. Pápá, mama, pá, röpkedett az én kicsi aranyvirágom. A könyv kicsordult a szememből, Júlia íme, a két kicsike te hozzád akar menni. Amint látom, gyerekek, ti négyen négy felé menni, csupán Gyuszika és Micike a mamához, fürdőbe is megyünk a fürdőbe. Éljen, kiáltott Berci, menjünk a császárfürdőbe. Én oda nem megyek, kötötte meg magát Bandi. Gyerünk a királyfürdőbe. A magyarnak nincs császárja, csak királya. Azám, vágott vissza Berci, de a királyfürdőben nincs uszoda. Úgy csináltam igazságot, hogy elindítottam őket a Lukácsfürdőbe. Persze, mindjárt meg kellett azt is magyaráznom, hogy miért hívják azt a fürdőt Lukácsfürdőnek. Nyilván, vagy Lukács evangélistáról keresztelték el, mondám én, vagy Lukács miniszterről. Ezzel a magyarázattal mind meg voltak elégedve. A szakásnénak meghagytam, hogy pompás ebédet készítsen, a szobalányt és a dadát vittem magunkkal. Abban a sorrendben mentünk, ahogy máskor. Elől ment Berci Juliskával. A második sorban Bandi Gizivel, a harmadik sorban a szobalány Gyuszikával, a negyedikben én meg a dada, vezetvén Micikét, aki most gyalog akar járni, s fölordítja az utcát, ha akarjára veszi a dada. Így sétáltunk ki a Lipót utcából a Kerepesi út és Kossuth Lajos utca sarkára, hol egy lámpa alatt állást foglaltunk. Mindenfelé menő kocsik jöttek, természetesen csak a Lukácsfürdő felé menők nem. Tűrnöm kellett egy jó negyed óráig, hogy ahány ember elment mellettünk, mind jól megmustráljon valami különös, szemtelen mosoly kíséretében. Jól tudom, mit jelent ez a különös mosoly. Azt jelenti, szegény ember, téged ugyan jól megáldott az Isten gyerekkel. Meg hát mi között hozzá, feleltem vissza némán, lesújtó tekintettel, mert az mégis furcsa, édes Júliám, hogy mosolyognak a hadgyermekes családapákon, holott az egy-két gyermekes apák érdemelnék meg azt a különös mosolyt. De hát végre jön egy nekünk való kocsi. Nekünk való, 1000 kartács, tele van csordulásig. Úgy látszik, hogy az emberek, ha a Lukácsfürdőbe akarnak menni lóvasúton, elébb fiákeren kihajtatnak a városligetbe. Mert lóvasúton alig mehetnek, hisz a liget felé menők is tele vannak csordulásig. Általános nyugtalanság szállotta meg a gyerekeket. Izzadtak, égtek a napban szegény báránykáim, hogy a szívem majd megszakadt, látván szörnyű kínlódásukat. Mit tegyek? Berci és Juliska kijelentették, hogy ők eddig gyalog is elértek volna a fürdőbe. Bandi és Gizike duzzogtak, hogy bezzeg tavaly, mikor a mamával jártak fürdőbe, mindig volt üres kocsi. Gyuszika elkezdte rángatni Jucit, hogy menjenek a Dunapartra, s vegyen neki cseresznyét. Micike megadta magát, amennyiben megmaradt a dadakarján, sőt keresztül is feküdt azzal a határozott szándékkal, hogy elaludjék, de amint lelehunyt a kis szempilláskáit, folyton azt rebegte pápá, mama, pá. A drága az édes, úgy szerettem volna össze-vissza csókolni. Végre ó, végre jött egy kocsi, mely csak félig volt tele. No, egy szempillantás múlva tele volt egészen. Valósággal megostromoltuk, és bevettük, mint a katonák a várat. A kalauzzal éppen a Margit hídig számoltuk össze a jegyeket. 3 nagy és 4 gyermekjegy. Azám, de mikor kiosztogattam a gyerekek közt a jegyeket, Gyuszi is követelte, hogy vegyenek nekik is. Adtam neki egy régi villamos kocsi jegyet, bőgve dobta el, mondván, hogy jutasz. Hát kukucskáját rajta, mondtam én. Ez tetszett neki. Kukucs, apa. Persze, hogy nekem is át kellett kukucskálnom. Kukucs, Gyuszi. Az utasok, mint rendesen, igen kedvesen mosolyogtak ránk, sőt mikor Mici fölébredt egy gyalázatos tülkölésre, s rágyújtott torka szakadtából, egy vastag óraláncos és pocakos úr, akiről csurgott a veríték, olyan formán nyilatkozott, hogy úri ember már nem is ülhet lóvasútra. Én azt neki elhittem. Na, de megérkeztünk a Lukácsfürdőhöz. Még csak itt vettem észre, hogy mennyire hiányzol nekem, édes Júliám. Mit csinálok most a kis leányokkal? Mert a mi fürdőink oly bölcsen vannak berendezve, hogy az apa nem viheti a kislányait uszodába, a mama meg a fiait. Egyszerűen, nincs gyermek uszoda. Most már én bízzam a 3 kis gilicémet a cselédekre, hát ha nem vigyáznak. Hát ha a dada kiejti a kezéből Micikét? Hát ha Gizike belép a mélyfürdőbe? Hát ha Juliska lába görcsöt kapúszás közben? Hol az édesanya, aki ezer veszedelemből is kimenti szívének magzatjait, vagy ha nem, velük hal ő is? Megvettem a hadgyerek és három idős uszoda jegyet, de mit tegyek most? Gondba merült fejjel jártam keltem a fürdő udvarán, képzelt csak, egy kedves női hangrázott fel tépelődésemből. Jó napot, Bakó, ah nagyságos asszonyom ön itt, és kedves férje, az én férjem, hol lehetne az én férjem, mint mindig és mindig a hivatalban. Reggel elmegy, délután 3 órakor hazajön, megebédel, és megy vissza a hivatalba. Mindig délután referál a miniszternek. Sokszor késő éjjelig referál, de hol van kedves neje? Kedves nőm Szliácson van, szegény Bakó. Valóban, nagyságos asszonyom, sivár az életasszony nélkül, de hát első az egészség. S mi baj a kedves nejének? Kedves nőm nagyon ideges. Nem csuda, nem, a sok gyerek. Ah, bár csak én is ezért volnék ideges, pedig mennyit jártam Szliácsra. Hiába, nincs gyerek. Nézze, nagyságos asszonyom, ha szabad kérdeznem, megfürdött már. Miért? Kérdezte Bikfalvi Pistáné, mert ő volt egy kicsit megütődve. Mert, ha még nem fürdött volna meg, nagyon lekötelezne. Azzal, ha megfürdeném. Igen, és vécárnyai alá venné a leánykáimat. Ó, kedves Bakó, ezer örömmel. Gyertek, kicsikéim, gyertek. Édes árvácskáim, majd megfürdett Póli néni, gyertek. Sebes szélként ragadta el gilicéimet, s egy pillanat alatt eltűnt a női uszoda függönyei mögött. Most már mehettem én is, úszván a híves habok közt, mindarról gondolkoztam, hogy milyen kedves teremtés, vagy te, édes Júliám, s hogy Bikfalviné is igen kedves asszony. Kár, ezerszer kár, hogy elhanyagolja a férje, pedig Bikfalviné még mindig szép és érdekes asszony, s, ami fő, igen kedves, és egészséges, mint a makk. Vaj, ha a te egészségedet is meghoznász Liács, ó édes egyetlen Júliám, a szépségedet nem kell, hogy meghozza. Te ma is szebb vagy, mint Bikfalviné, jól lehet neked, ha gyereked van, s neki egy sem volt soha. E pillanatban fekszenek a gyerekek. Mind a hatan összetették a kezüket, és imádkoznak te éretted. Lám, gondolom magamban, ha most én olyan férfi volnék, mint Bikfalvi Pista, fiákerbe ülnék, s mennék az Orfeumba. De én azt nem teszem, ám bátor nem lehet tudni, hogy holnap nem megyek-e el. Ezek a szalmaözvegy kollégák nem hagynak békét nekem, írd meg, édesem, elmehetek-e egyszer az Orfeumba. De legfőképpen írd meg, hogy jót tesz-e neked Szliács. Nem volna-e jobb talán valamelyik külföldi fürdő? Ó, én fürdő tekintetében nem vagyok hazafi. Ahány szalmaözvegy kollégával találkoztam, annak a felesége mint külföldi fürdőn van. Nem akarok szemrehányást tenni magamnak, Júlia. Pá, pá, ezerszer csókol a sírik Hübercikéd. Az Erzsébet térre megyünk. Egész délelőtt borongós idő volt, édes Júliám, ki sem mozdulhattam a gyerekekkel. Most már igazán nem csodálkozom nagy mértékű idegességeden. Mi az én vesződtségem a hivatalban, hol délelőttönként 20-30 ember kopogtat be információért a tiédhez képest, édes angyalom, mikor a csúnya időbe szorít a gyerekekkel? Féken tartani, szórakoztatni hat gyermeket egy szűk gyermekszobában, mikor mind a hat kint szeretne szaladgálni a ligetben? Erre csak egy anya képes. A házmesterrel ma délelőtt éppen 6-szor vesztem össze, amiért hol egyik, hol másik gyerek szaladt ki a gangra. Őszintén beszélve, a házmesternek igaza volt, mert a gyerekek égtelen lármát csaptak, én mindazonáltal apai kötelességemnek ismertem több rendbeli pofonokat ígérni a tisztelt úrnak, kigoromba volt, mint a pokróc, s gyalázatosan visszafeleselt. Ahány szakásné, szobalány, mind kigyűlt a 3 emeleten és a földszinten, s mind a házmester pártjára állottak. Végre is visszavonultam bús szalmaözvegyi lakomba, s bújócskát játszottam a gyerekekkel, hogy felettessem velük rapságunkat. De hát az Isten jó, s délutánra kiderült az ég. Gyerekek, örüljetek, mondám én, délután sétálni megyünk. Zajos ütkiáltások fogadták szavaimat, s Gyuszi, ki máskor fél óráig szokott elszuszogni, piszmogni csak a levesével, egy fertály órára a tésztával is végzett. Akkor utcú neki a mosdótálnak, megmosdattuk mind a 6 gyereket, Mici rettenetesen protestált kézzel-lábbal, szép módosan felöltöztettük. Én húztam fel a Gyuszi sárga cipőcskéjét, s úgy 4 óratájban elindultunk az Erzsébet tér felé. Messzebb nem mertem vinni, mert nem bíztam az időben. A sorrend a rendes volt. Elől Berci Juliskával, utánuk Bandi Gizikével, 3. sorban a Gyuszi szoba leány Gyuszikával, a 4. sorban én Micikével Sadadával. Indulás előtt 1 forintot adtam a szakásnénak, borjúszeletre. A Lipót utcától az Erzsébet térig, hisz ez valóságos utazás a pokolországában. Minden utca sarkon megállani, nézni jobbra, balra, előre, hátra, még a magas égre is. Nem jön-e fiáker, komfortábli, omnibusz. Úgy kellett a gyerekeket egzercíroznom, mintha csak egy vakakáplár volnék. Állj meg, indulj, hamar, gyorsan, vigyázz, kocsi jön, Berci, Bandi, nem látod, jaj. Ez a jaj annyit jelent, hogy egy fiáker csak nem súrolt a Bandi bokáját. Egyik utcáról a másikra átszaladni, meg annyi életveszedelem. Gyalázat, szudarság, kiabáltam magamon kívül. S most, hogy egy kis éle vagyok csillapodva, még most sem változott meg a beli véleményem, hogy ez a veszett vágtatás Budapesten. Gyalázat, szudarság. A legerősebb idegzetű ember menjen végig egy utcán hat gyerekkel, s másnap már fiákerezhetik ide gyógyintézetbe. Sittönkéntelenül fölvetődik bennem a kérdés, bár nem tartozik a levélbe, édes Júliám, hogy vajon Sélej főkapitány úrnak vannak-e gyerekei? S, ha vannak, szokott-e velük sétálni? Van-e tudomása arról, hogy a budapesti kocsisok rendesen, amint egyik utcából a másikba kanyarodnak, hajtanak a legveszettebbül? Nem, én azt hiszem, Sélej főkapitány úrnak nincsenek gyermekei, avagy ha vannak, nem szokott velük sétálni. 4 órakor indultunk a Lipót utcából, 5 órakor már az Erzsébet téren voltunk. A verebekezrei fülsiketítő csiripeléssel üdvözöltek. Hallhatólag örültek szerencsés megérkezésünkön. A téren még számos gyereket találtunk, kik szintén szerencsésen megérkeztek a város különböző részeiből, s táncos lejtéssel jártak fel salá a katona muzsika hangjai mellett. Az én gyerekeim is nekiramodtak, mohón élvezték a szabadságot. Szegény rabmadárkák, sőt nem tudom már, a Berci, vagy a Bandi zsebéből egy gumilabda is kipattant, s hajrá, megkezdődött a labdázás. Azám, de egy szempillantásig sem tartott az örömük, mert jött az invalidus egy vastag pálcával, s keményen megriogatta báránykáimat. Hé, itt nem szabad labdázni. Miért nem? Kérdeztem én. Mert, azt mondja, a polgármester úr parancsolja. Mondom én, tisztelem a polgármester urat. Mondta ő. Köszönöm, megmondom, amiből láthatod, hogy az öreg nem szűkölködik a jó humorban, de mit ért ez nekem, ha azt kellett tapasztalnom, hogy itt, Isten szabad ege alatt is rabok a gyermekek. Hiszen ez egy gyermekírtó város. Éppen azon gondolkoztam, hogy valamelyik újságban megtámadjam rát és Kammermayer, Gerlóci és Márkus Károly Józsefet, mikor vállamat egy könnyű napernyő érinté gyöngéden és kedvesen. Visszafordultam, és mit gondolsz, kit láttam? Bigfalvi Pistánét. Ah, nagyságos asszonyom, mi már csak mindenütt találkozunk, mosolygott ő. Valóban, asszonyom, hát maga csak ugyan mindenüvé kíséri a gyerekeket. És ki légyen az ő őriző csőszük és pásztoruk? Mondám tettetett, igazán tettetett, keserűséggel, ha én nem. Bakó, maga egy mustra apa, sok férfi példát vehetne öntől. Asszonyom, hebegtem egy kissé elpirulva. Bigfalviné is egy kissé elpirult, aztán kérdé, uzsonnáztak már. Még nem, asszonyom, de ha talán megengedi, meguzsonnázhatunk együtt a teraszon. Nagyon helyes, gyertek, aranyos csibéim, gyertek. S egyszerre összefogta mind a 6 gyereket, magam sem tudom hogyan, kiterjesztett szárnyai alá vette, s valóságos szél támadta nyomán, amint fölvezényelte a gyermekeket a teraszra. Ott összetoltak 2 asztalt, de mondhatom, nekem semmi tennivalóm sem akadt, Bigfalviné úgy kommandérozta a pincéreket, mint egy generális. Hajja, hé, izé, jöjjön csak, mit szeretsz, kicsikém, hát te, fagylalt, habos kávé, neked tej, cukrosan. Cukor nélkül. Hé, izé figyeljen ide. Kérem ássan, maga mit iszik, Bakó, ő, asszonyom, egy habos kávét, de nagyságos asszonyom mit parancsol? Én ráérek majd, hát hallja, 3 habos kávé, 2 fagylalt, 2 pohár tejcukorral, 1 tejcukor nélkül. A leányok kapnak egy-egy kiflit. Gyorsan, egymás után. Mindez egy pillanat műve volt, édes Júliám, s a másik pillanatban már szaladt a pincér, beborítva fagylaltos, kávés és tejes tálcákkal, hogy a feje sem látszott ki. S mikor mindenki megkapta a maga csészéjét és poharát, s én is szürcsölgetni kezdettem a kávémat, mert hogy a katonabanda éppen valami mélabús operáriát játszott, az én lelkemet is valami megmagyarázhatatlan mélabusz állotta meg, s messze eltekintvén az Erzsébet térfáj felett, egy mély sóhaj szállott fel kebelemből. A feleségére gondol, ugye? Kérdezte Bigfalviné. Úgy van, asszonyom, mondám én, de nem akarván udvariatlan lenni, hozzátettem. De nem folythatom el magamban, hogy jön egy valóságos angyal. Ó, maga hízelgő, legyintett rám Bigfalviné a napernyőjével, de mondhatom, édes Júliám, hogy ebben a legyintésben nyoma sem volt a kacérságnak. Hitemre, édes Júlia, ennek az asszonynak a legyintése sem olyan, mint más asszonyé, amit kérlek, ne magyarázz félre, hisz ismered az én tántoríthatatlan hűségemet. De lásd, édesem, én ennek az asszonynak nagy hálával tartozom, mert ha ő nincs, tegnap nem fürödnek meg az én gilicéim, s ma meg eszembe sem jut, hogy meguzsonnáztassam őket. Mondhatom neked, hogy Bigfalvi, gazember, eközben a nap leszállt. S mi elindultunk hazafelé. Elől Berci Juliskával, utánuk Bandi Gizikével, harmadik sorban Juci és a Dada Gyuszikával, a negyedik sorban pedig Bigfalviné és én Micikével. Oly kedves volt, hogy velünk jött a kapuig. Már most mit tegyek, csak nem engedhetem, hogy egyedül menjen haza, ugye te is igazat adsz nekem? Hiába tiltakozott, a gyerekeket felküldtem a lakásba, én meg őt elkísértem a kapuig. Tovább nem, Júlia ám bátor a legközelebb tiszteletemet teszem, mert úgy illik. Vagy te nem gondolod, este 10 órakor írom a levelet, édes Júliám, de úgy fel vagyok izgatva, hogy kezem alig bírja a tollat. Képzeld, a vendéglőből kellett vacsorát hozatnunk. A szakásné nem főzött, mert látogatóban volt itten egy tűzoltó. Persze a bátyja. Kimentem a konyhába, s a szemtelen fráter ott pöfékelt. Nyilván az én szivaromat szívta. Hallja maga, mondám, nem tudja, hogy tűz van Újpesten. Mondta ő, kérem alássan, nekem kimenőm van. Hát ha kimenője van, menjen ki Újpestre. Ég a Wolfner gyára, tőlem éghet, mondta ő vérlázító flegmával. Kitakarodjék, ordítottam én, mire csak ugyan vette a sipkáját, s méltóság teljesen elvonult. Maga Zsuzsi pedig 14 nap múlva mehet. Értette, jól van, jól, ne tessék gorombáskodni. Nem is maradnék ilyen közönséges helyen, hová még a bátyám sem jöhet el. És nekem most itthon kell maradnom, ám bár még tegnap megegyeztünk két barátommal, hogy ma este az Orfeumba megyünk. A gyerekektől mehetnék, azok alszanak szépen, csendesen. De félek, hogy visszajő az a szemtelen tűzoltó. Ma este leégett nem csak a Wolfner gyára, de az én lumpolásom is. Pedig tudom, hogy te sem vennéd rossz néven, ha egyszer kirúgnék, ugye édes Júliám? Írj, édes Júliám, sokat, sokat. Első leveled rövidebb a nyúlfarkánál is. Használ-e már a fürdő, csendesülnek-e idegeid, az enyémek már lázonganak. De te azért csak használd a kúrát, s légy nyugodt, édes Júliám, őriző angyal a leszek gyermekeidnek. Ezerszer csókol a sírik hűbercikéd. Szakásnőt keresek, írtam már néked, édes Júliám, hogy Zsuzsi szakásnénknak felmondottam. A felmondásnak meg is volt a hatása, ma reggel már ihatatlan volt a kávé. Berci gyerek indulatosan lökte félre a csészét, mondván, ez a komiszlötty nem embernek való példáját követte Juliska, Bandi, Gizike, csupán a két kis butáska, Gyuszi és Mici szürcsölték a rendes jó appetitussal. Egyszerre csak kávétengerben úszott az abrosz, mert a négy nagyobbik úgy félrelökte a csészéjét, hogy felfordultak. De gyerekek, kiáltottam én összeráncolt homlokkal. Erre mind elpityeredtek, sőt a Gyuszi és a Mici kacsócskájából is kifordult a bögre. De lett erre ordítás, ha a gyerek bőgött egyszerre, s dühömben, mit elhetik tőlem? Én is levágtam a csészémet, de úgy, hogy 1000 darabra törött. Becsöngettem a szobaleányt. Juci, vigye ki a reggelit. Aztán szaladjon le a kávéházba, s hozzon 7 csésze kávét. Komolyan föltettem magamban, hogy még ma szakásnét kerítek a föld alól is. Zsuzsit kifizetem, és szimpliciter kidobom. De mit csinálnak a gyerekek, míg én a cselédszerzőknél járok? Vajon bízhatom-e a szobaleányra meg a Dadára a hadgyereket? Végre is nem zárhattam be a lakásba, mely fullasztó meleg volt, viszont szakásné után is kellett néznem. A második reggeli tűrhető volt, s nevezetesebb baleset nélkül folyt le, és én mindjárt a két leány kezére adtam a gyerekeket. Menjenek a Városligetbe. Lovasúton ki, lovasúton be. Föl és leszállásnál vigyázni. Mind a két leánynak 1000 szeme legyen, összesen 2000. Elindítottam őket, de mégsem állhattam meg, hogy utánuk ne menjek, s a felszállásnál ne segítkezzem. Egy kissé aztán megkönnyebbülten vettem nyakamba a várost. Hol is van cselédszerző intézet legközelebb? Eszembe jutott, hogy régebben többször kísértelek el téged, édes Júliám, a cselédszerzőkhöz, kint áldogálván az utcán, míg te a szerzővel tárgyalsz. Mennyire sajnálom, hogy akkor be nem mentem veled. Na, de mindegy. Szerencse föl. Először a K utcai intézetbe mentem, melynek a tulajdonosa egy tüneményesen göndörhajú, ragyás, fekete képű úr, megható szeretetre méltósággal fogadott. Kínas tartó urat nézett ki belőlem, mert azt kérdé, hajlongván. Kínast méltóztatik parancsolni? Milyen inast? Semmiféle inast, mondtam én zordonan, hanem egy tisztességes jó szakásnét. Polgári koszt, nagyúri koszt, kéremássan. Becsületes polgári koszton élünk. Illetőleg kellene élnünk, mert 100 közül egy sem tud főzni. Azért mégis vállalkoznak. Meddig mehetek? Kérdé a tüneményesen göndörhajú úr. Tőlem mehet akár New Yorkig, mondám én zordonabban. Tud-e szakásnét adni, vagy nem? Mégpedig rögtön. Ó, kérem ássan, csak azt voltam bátor kérdezni az elébb, hány forint lehet a bére a szakácsnénak. 14 volt azé, akinek felmondtam, s 2 forint vacsora pénzt is kapott. De hol rosszul főzött, hol nem főzött, hol meg tűzoltót fogadott a konyhán. Tud-e olyan szakácsnét adni? Kérdem hirtelen, aki tud főzni, és nem tart szeretőt. Ha 60-70 esztendőst parancsol nagyságod, öreg nem kell. Szeretem, ha a cseléd arca hüde, a gazember szemtelenül mosolygott. De én nem vettem észre. Két oldalt, egy-egy hosszú padon egy sereg facér cseléd vihogott. Ezeket sem vettem észre. Eközben a tüneményesen göndörhajú úr egy piszkos, hosszú könyvet ütött fel, s vastag gyűrűkkel megrakott mutató ujját tüneményes gyorsasággal húzta végig a cselédek név során. Egyszerre csak rábökött egy helyre. Megvan, ez éppen nagyságodnak való. De szabad is kérdenem nagyságod becses nevét. Bakó Bertalan, becses foglalkozása, osztálytanácsos és szarmaözvegy. Aá, van szerencsém, a nagyságos asszony a legjobb kuncsaftom. Persze, a nagyságos asszony fürdőn, és nagyságos uram mégsem jár vendéglőbe. Ritka, ritka, a mai liberális korban. Kérem, ne beszéljen a liberalizmusról, torkig vagyok vele. Van-e jó szakácsné, vagy nincs? Itt jó szakácsné? Nem is volt, nem is lesz soha. Hallja maga, miféle szakácsnőt küldött nekem. Maga Schwindler. Meglepődve fordultam meg, mert a hang, mely a fülem mellett elsivított, nagyon ismerősnek tetszett. Persze, hogy Bigfalvi Pistáné volt. Ó, kezét csókolom, nagyságos asszonyom. Jó napot, Bakó, ó, maga szerencsétlen, itt keres szakácsnét. Kérem ássan, dörzsölte kezét a tüneményesen göndörhajú úr, s szeretetre méltón vigyorgott. Ő nagysága mindig így simfel engem, de azért mindig tőlem küldett szakácsnét, szobaleányt, szoptatós dajkát, száraz dajkát. Fogja be a száját, szemtelen fráter, hiszen sohasem is volt gyermekem. Azaz, hogy kérem ássan, az mindegy, de tegnap nem volt rendes szakácsném, tudtam is, hogy nagyságos asszonyomhoz nem pászol, de ma lesz, okvetlen lesz, minden esetre lesz, esküszöm, hogy lesz. Úgy pörgött a nyelve a tüneményesen göndörhajú úrnak, hogy nekem a lélegzetem is elállott az álmélkodástól. Na, jól van, hallja, nem bánom, ha nem is küld nekem ma szakácsnét, csak ennek az úrnak küldjön. Ha gyermeke van, értette? Nem ehetnek minden kotyvalékot, értette? Igenis, kezét csókolom. Tehát nagyságodnak egy szakácsné, a nagyságos úrnak is egy szakácsné, annyi mint 2 szakácsné, mindkettő rendes leány, 14 forint fizetés, 2 forint va. Csora pénz, úgy lesz, jól lesz, megy mind a kettő, még ma megy, okvetlen megy. Jöjjön, Bakó, mert megbolondulok. Igenis, kérem ássan, kezét csókolom, ásszolgálja. Ah, csak hogy kint vagyok, szörnyű egy hely, pedig úgy látszik, nagyságos asszonyom gyakran jár ide. Minden 2 hétben egyszer, néha hetekig egyebet sem teszek. S, ha volna legalább kiért, miért, mint magának, hogy van a felesége. A feleségemtől igen jó levelet kaptam ma. Valóban jót, édes Júliám, csak aztán minden nap ilyet írja. Mi a programja mára? Délután az uszodába viszem a gyerekeket, este meg az Orfeumba megyek. S, kivel fürödnek a leánykák? Az ám? Sóhajték fel búsan. A leánykákat nem vihetem magammal. Ön el fogja hozni a leánykákat is. Velem fognak fürdeni szegény madárkák. Ó, asszonyom, ön angyal, hagyja, hagyja. Aztán hirtelen ott hagyott, és eltűnt egy mellékutcában. Hosszan utána néztem a drága jóléleknek. Dél volt, mire hazaértem, de a gyerekek még nem voltak otthon. Nagy nyugtalanság fogott el. Vajon nem történt-e valami bajuk? Kinéztem a konyhára is, megkérdezni. Nem voltak etán itthon, s újra elmentek. A színüket sem láttam. Felelt félvállról Zsuzsi. Lesz-e jó ebéd? Semmiféle ebéd nem lesz. Mit beszél? Nem lesz hát. Megbolondult. Hát miből főztem volna, a nagyságos úr nem adott pénzt. Ó, maga 3 emeletes izé. Nem tudott szólni. A nagyságos úr elment nagy haraggal, s én nem mertem szólni. Gondoltam, majd csak visszajö. Hallja, de most rögtön pakoljon és takarodjék. Itt a bére. Kérem a cselédkönyvemet is kiállítani. A könyvét? Hol a maga könyve? A nagysága tette el. Hová tette? Nem tudom én. Tudod-e, Júliám, mivel töltöttem ma az egész délutánt? Kerestem a cselédkönyvet, írd meg az Istenért, hová zártad el, mert addig nem dobhatom ki ezt a sátánt. Na, ez szörnyű egy nap volt. A gyerekek hazajöttek, s nem volt ebéd. Hozattam a vendéglőből. Ráment 3 forint. Értesíteni kellett Bigfalvinét is, hogy ne várjon a fürdőben, nem mehetek, mert keresnem kell a cselédkönyvet. Este felé a barátaimnak írtam, ne haragudjanak, de megint nem mehetek el az Orfeumba, mert... keresem a cselédkönyvet. Pedig már reggel kikészítettem azt a szürke ruhát, melyet elutazásod előtt néhány nappal hozott haza a szabó. Te azt mondtad, mikor bemutattam benne magamat. Bercikém, olyan fes, vagy éppen, mint legénykorodban. Hát csak folytasd a kúrát nyugodtan, édes Júliám. Az Isten sem akarja, hogy éjjelre elhagyjam báránykáimat. Most éppen mind alszanak. Gyuszi egészségeseket horkol, úgy szól az orroskája, mint egy repett trombita. Juliska, mint rendesen, összekulcsolt kézzel alszik. Micike a mutató ujját szopja alvás közben is, sédesen csámcsog. Berci a két karját eldobva fekszik. Szinte férfias képe van már. Gizike úgy belebújt a párnába, mintha fáznék. Bandi persze nem tűri a takarót, átrúgta a Gizike ágyába. Így elnézvén alvó báránykáimat, megengesztelődöm, s feledem az Orfeumot. Lefekszem én is, s a te neveddel alszom el, édes Júliám. Pápá, jó éjszakát! Ezerszer csókol a sírik hűbercikéd. Két szakácsné közt elvész a vacsora. Jövel a reggel, mikor éppen a jobb oldalamra fordultam, folytatni az édes reggeli álmot, bejött a szoba leány, és jelentette, hogy az új szakácsné beállott. Jöjjön be, mondtam én, ő bejött. Kellemetes képű, rendes leánynak látszott, középtermetű, barna, az arca nevetős, s hogy volt már szakácsné, abból láttam, mert csípőre tett kézzel mondta. Kezeit csókolom, jó reggelt kívánok. De én csak futólagos szemlét tartottam fölötte, mert annyit már tanultam tőled, édes Júliám, hogy fő a cselédkönyv. Elkértem a könyvét, s kezdettem a személy leírásán, s végeztem az utolsó asszonyán. Ez az utolsó asszony mi érdekes találkozása a véletlennek. Bigfalvi Pistáné volt, hogy nekem ezzel az asszonnyal minden nap találkoznom kell, hanem vele háta volt szakácsnéjával. Nagyon megnyugtatólag hatott rám, hogy Róza, ez az új szakácsné neve, teljes egy hónapot lakott Bigfalvi nénál. Amint én a Bigfalvi né nyelvét ismerem, ez a hónap fölér egy esztendővel s, ha tovább nem is, amíg te hazajössz, remélem, kijövök vele. Ám bár már az első nap sem múlt el kellemetlenség nélkül. De mindjárt meg kell jegyeznem, hogy ennek nem Róza az okozója, hanem az az impertinens Zsuzsi, aki ma még egész nap a nyakamon volt, s a leghatározottabb formában kijelentette, hogy addig el sem megy a háztól, amíg az ő cselédkönyve elé nem kerül. Azt mondta, őt nem szemetén szedték, hogy cselédkönyv nélkül szélne keresszék. Ma már telegrafáltam is neked, édes Júliám, válasz fizetve, hogy értesíts hová zártad el a cselédkönyvet, de választ még minden pillanatig nem kaptam. Emiatt egész nap a szobaleányra meg a dadára kellett bíznom a gyerekeket, s kerestem a cselédkönyvet. Fölturkáltam az összes ruhásszekrényeket. Nem volt. Akkor szép sorjában egyenként kihánytam, azaz dehogy hánytam. Kiszedtem a fehér nemüket. Nem volt sehol. Mindössze az adókönyvet találtam meg, melyből, beletekintvén, kitűnik, hogy tavalyról még mindig tartozunk 23 forint 85 krajcáradóval a Gellért-hegyi villatelekre, melyre úgy látszik, sohasem épül villa. Ez is egy szép terv marad, édes Júliám, csupán az adós a telekre fölvett kölcsön törlesztése és kamatja a kézzel fogható valóság. De nem akarlak izgatni szomorúságos dolgokkal, inkább megnyugtatlak, hogy a fehér neműt egyenként visszagyúrtam, ej, de eljáratollam, visszaraktam szép sorjában úgy, amint volt, hogy ha hazajössz, könnyen eligazodhass benne. Már 8-ra járt az idő, midőn fölhagytam a reménytelen kutatással, s egy kissé kidőltem az ablakba, élvezni az esteli levegőt. A Dunáról kellemetes szellő árad gond terhelt homlókomra, s egy hosszú sóhaj szállt fel kebelemből utánad, mikor nagy lármával egy fiáker gördült a kapu elé. Ebben a fiákerben az én ártatlan báránykáim ültek is, Bigfalvi Pistáné. Hamarosan visszahúzódtam, hogy kabátot rántsak magamra, s leszaladjak az utcára. Oly hirtelen leszaladtam, hogy a gyerekeket még a kocsin találtam, csupán Berci és Bandi ugrottak le abakról. Ó, nagyságos asszonyom, hol szedte föl ezeket a gyerekeket? De Bigfalvi né, ez egyszer életében nem tudott szóhoz jutni, egyszerre mind a hat gyerek lármázott, kiki a maga módja szerint, s magyarázták roppant lelkesedéssel, hogy a ligetben sétáltak, a Stefánia úton, ott meglátta őket Póli néni, aki egyedül kocsikázott, megállítatta a kocsit, s mindnyájukat felpakolta. De az Istenért nagyságos asszonyom, hogy is tudta elhelyezni ezt a hat gyereket? S még a lányokat is, Bigfalvi né átszellemülten mosolygott, a gyerekek pedig tovább magyarázták. Az úgy volt, hogy Póli néni háttal ült Juliskával és Gizikével. Az ölébe vette Micikét. Szembe ült a két leány, közből Gyuszika. Elől a bakon Berci és Bandi. Én a gyeplőt is fogtam, dicsekedett Bandi. Akkor aztán megszólalt Bigfalvi né is. De mit csinált maga egész nap? Csak nem keresi még mindig a cselédkönyvet. De bizaszt keresem, nagyságos asszonyom. No hallja, hát nem tudott telegrafálni. Telegrafáltam, de még válasz nem jött. S a szakácsné. Itt van a nyakamon, jött Tamás, ó, igen, a Róza, milyen forma, Nagyságodnál lakott legutóbb. Ó, maga boldogtalan, hisz annak fogalma sincs a főzésről. Jaj, az a Schindler cselédszerző, gyerünk fel. Szóhoz sem engedett jutni, repült fel a lakásba, magával repítvén egyszerre három gyereket. Hiszen majd csinálok én rendet. Pattogott föl a lépcsőn, ahogy beléptünk az előszobába, rémes kiabálás fogadott. Épp abban a pillanatban kerekedett ki a konyhából a volt és az új szakásné egymás hajába kapaszkodván. Én sóbálványjá meredtem, a kisebb gyermekek rémülten szaladtak a gyerekszobába, csupán Big Falviné nem vesztette el a lélek jelenlétét. Közibök csapott a napernyője nyelével, mint egy dragónyos kapitány. Hé, mit csináltok mi? A leányok egyszeri beszét váltak, s bambán néztek Big Falvinéra. Miért kaptatok hajba, mi? Korcsma ez, mi? De kérem, nagysága, hiszen jól ismer engem, kezdette Róza. Nagyon jól ismerlek, elszegődtél hozzám szakásnénak, pedig egy becsületes rántást nem tudsz csinálni. Éhehehe, úgy mondtam, újjongott Zsuzsi, s akkor elkezdett kerepelni, mert én nagysága sok országot, világot bejártam, ez igaz, sok szakásnét láttam, de még olyant nem, hogy a krumplit a hússal egyszerre tegye föl. Akkor visszakerepelt Róza. Mi köze magának az én konyhámhoz, hallja? Úgy teszem fel, ahogy nekem tetszik. Hát ha elébb teszem fel a krumplit, mint a húst, ahhoz is mi köze? Most már fizesse meg a vacsorát. Ez az utolsó mondás szeget ütött a fejembe. A fél homályban eddig nem is láttam, hogy a két leány feje, nyaka csupa hús és krumpli kotyvalik. Ni, te ni, mi történt? Mit csináltak maguk? Mi van a fejükön? Mi történt? Nyelvelt Zsuzsi. Az történt, hogy ez az udvari szakásné kellő hangsúlyozással fejemhez vágta a lábast. S még ő akarja velem megfizettetni a vacsorát. Hát miért bosszantott? Elég, kiáltott Big Falviné sztentori hangon. Te, Rózának fordulva itt maradsz, míg a nagyságos úr rendes szakásnét kap. Te meg, fordult Zsuzsinak, még ma este elpakolj innét, hallottad. De a cselédkönyvem, hebegte Zsuzsi meghunyászkodva. Cselédkönyv ide, cselédkönyv oda, pakolj, sindulj. No, ne tessék, szót se többet. Szégyeljétek magatokat. Látszik, hogy nincs asszony a háznál. Eközben Zsuzsi már fölkapta a kofferjét, s kiszelelt az ajtón, de a szemtelen akkor neki bátorodott, s visszakiáltott. Hiszen íratok én a tűzoltó bátyámmal Szliásra. Van itt asszony. Lássa, lássa, nagyságos asszonyom, mi kellemetlenségeket csinál magának a jó szívével. Törődöm én egy cseléd beszédjével. S, mintha semmi sem történt volna, egy pillanat alatt intézkedett, hogy vacsorát hozzanak a vendéglőből, s a gyerekek ágyát vessék meg. Na, maga ma sem megy Orfeumba, azt hiszem, nevetett rá mint cselkedő hangon. Jó éjszakát, Bakó, szép álmokat. Álom, sorba puszilta a gyermekeket, és eltűnt, mint egy tündér. Hát persze, hogy az Orfeumba ma megint nem mehettem el. Ennyi izgalom után kinek volt kedve léha élvezetekre, édes Júliám? Hiába bátorítasz leveleidben, ma sem megyek. Épp most üzentem a barátaimnak. Többet ne reflektáljanak rám, én ma is a cselédkönyvet kerestem. Lefekszem, és elalszom, a te képeddel, Júlia. Pá, pá, ezerszer csókol a sírik Hübercikéd. Vacsora a márványmenyasszonynál. Tegnap este nem írhattam, édes Júliám, mert a márványmenyasszonynál vacsoráztam Budán, s így a tegnap történetét ma kell megírnom, mint hogy tudom, nem elégít ki a néhány sornyi levelezőlap, melyet a színkörbe indulásom előtt írtam te neked. Megírom őszintén az egész este történetét, édes Júliám, jobb ha tőlem tudsz mindent híven, igazán, mint mástól bizonyosan elferdítve és kiszínezve. Előre kell bocsátanom, hogy a budai színkörbe való menetelemnek semmi más célja nem volt, mint hogy egy pár órát ott legyek. Látni akartam a szultánt, melyhez sohasem jutottam el a Népszínházban. Ha többet is láttam, ez igazán nem az én hibám. Egy magamban sétáltam át a Lánchídon és az alagúton, azzal az erős elhatározással, hogy színház után 2-6-os árasonkát veszek a hentesnél, azt hazaviszem, salvó gyermekeim fölött virrasztván elfogyasztom a szerény vacsorát. Te, Kisliásról is belátsz az én szívembe, elhiszed nekem, hogy ez volt a tervem, mely azonban, fájdalom, dugába dőlt. Alig léptem be a színkör udvarára, egy fiatal ember üdvözölt, aki egy párszor megfordult nálam a minisztériumban, a szénakiviteli tilalom idejében meginterjúvolván. Ez a fiatal ember, név szerint Nyirőmór, megkapó bizalmassággal kapaszkodott a karomba, s fölötte örült, hogy találkozott velem. Én magam is rendkívül örültem a találkozásnak, s főként annak, hogy irodalmunk egyjelesével karöltve sétálhatok a színkör udvarán, hol kisebb-nagyobb csoportokban csevegtek a művésznők, kiknek nem volt szerepük a szultánban, körülbástyázva egy sereg tejfölös szájú és bajuszos gavallértól vegyesen. Amint egy zajos, vidám csoport mellé érnénk, a tör közepéből csak kivált egy szép szőke művésznő, s kacéran meglegyintvén a legyezőjével nyírő mor barátomat, tettetett haraggal kiáltott rá. Hallja, mit írt rólam a mai lapban, hogy én affektálok, hogy a modorom még mindig nagyon is vidékies. Na, megálljon, felel nyírő mor udvariasan, egy kissé kimért hangon. Kisasszony, nekünk, kritikusoknak a való igazságot kell megírnunk. Legalább az én meggyőződésem szerint, a kisasszony egy kissé affektál, ám bár el kell ismernem, hogy jól áll kegyednek az affektálás. Nagyon szeretetre méltó. Mi kritikusok mind szeretetre méltók vagyunk. Meglepődéssel hallgattam, egy kissé visszahúzódva, ezt a párbeszédet, mert nyírő barátomról eddig azt hittem, hogy közgazdasági író. Később kifejezést is adtam meglepetésemnek, amit nyírő természetesnek is talált. Önök, laikusok, mondta nyírő mor, csodálkoznak azon, hogy én ma a tőzsdéről, holnap a színházról írok. Egy igazi újságírónak mindenhez érteni kell. Ami engem illet, nincs a lapnak olyan rovata, kezdve a vezércikken egész a kislutrig, mit ne csináltam volna. Vezércikk, tárca, színi kritika, tőzsdetudósítás, interjú, nekem, tout egal. De nem akarok eltitkolni semmit, édes Júliám. Nyírő mor ezt megelőzőleg bemutatott az affektáló kis szőkének, én azonban nem találtam, hogy affektálna. Ó, én már régen ismerem a tanácsos urat. Emlékszik, hol is, na, kötelességemnek tartottam közbevágni. A kisasszony egyáltalán senkit sem ismerhet régen. Nagyon szeretetre méltó. Ám eközben megkezdődött az előadás, s mi azzal váltunk el, hogy majd a kulisszák mögött találkozunk. Sokat hallottam és olvastam édes Júliám, a kulisszákról, de sem mögöttük, sem közöttük nem valék soha. Gondoltam magamban, Berci, itt a kedvező alkalom, eredj, nézd meg. Végre is, nem harapják le az orrodat. Amint az első felvonásnak vége volt, nyírő mor a karomba akaszkodott, s vitt a színpadra. Hallottam, amint haladtunk ki a széksorok közt, hogy ez is, az is mondta halkan a másiknak. Ez nyírő mor, a hírhordó színi kritikusa. Hát a másik, azt nem ismerem, de valószínűleg Kessler József, a nemzet kritikusa. Kessler, Kessler, ezt a nevet nem ismerem. Útközben nyírő mor irodalmunknak még több jelesével ismertetett meg, akikkel később közelebbről is megismerkedtem. Te, kitárcákat és regényeket szoktál olvasni, édes Júliám, bizonyosan már rég ismered őket névről, én, persze, csak most hallottam először a nevüket. Természetesen nem árultam el a tudatlanságomat, s amint sorba mutatta be nyírő mor őket, fölötte örültem mindeniknek, hogy személyesen is megismerhetem őket. Ím, ide jegyzem a nevüket. Villám Arnold, Fehér Jónás, Fekete Jakab, Várhegyi Miksa, Szép Laki Ignác. Mind olyan fiatalok, s már is egy szép múlt a hátuk mögött a színpadon valóságos fejedelemként fogadták őket. Színésznők, színészek, igazgató, pénztárnok, súgó, kulisszatoló. Nyírő mor egyenest a primadonnához ment, s megveregette a vállát. Ma jól játszott, nagycsád, meg vagyok elégedve. Jöttek utána. Villám Arnold, Fehér Jónás, Fekete Jakab, Várhegyi Miksa, Szép Laki Ignác, ők is mind megveregették a bájos szultán vállát. Aztán cerclet tartottak, s a társaság minden tagjának juttattak egy-két szót. Csak előre, előre, egy év sön a Nemzeti Színházban lesz. Csak bízz rám, a kis affektáló szőkét azonban mindennél jobban érdekelte, hogy előadás után hol vacsorázunk. Nyírő mor sajnálattal jelentette ki, hogy neki ma éjjel még a referádán kívül vezércikket is kell írni, csak röviden vacsorázhatik, nem tudja, hol Villám Arnoldnak, Fekete Jakabnak és Szép Laki Ignácnak megkezdett tárcájuk volt, melyet 12-ig meg kell írni, mert akkor már a metőr tördeli az első oldalt. Fehér Jónás és Várhegyi Miksa karcolatot ígértek a szerkesztőnek. A kis affektáló szőke nem nagyon leplezett gúnnyal fordult felém. És ön, tanácsos úr, önnek nincs talán egy megkezdett regénye? Nekem nincs, kisasszony, hol vacsorál? Mondjam, hogy előadás után 2-6-os árasonkát veszek, a gyermekeim fölött virrasztván, fogyasztom el. Ha megengedi, ott, ahol a kisasszony. Ó, kérem, én a márványmenyasszonynál szeretek vacsorázni. Ott van a legjobb paprikás csirke. Helyes, oda megyünk. Az urak nem tartanak velünk. Fordultam irodalmunk jeleseihez. Nyírő mor egy pillanatig tusakodni látszott, mintha számítgatná, vajon kifutja-e az időből. De, talán egy fél órára. Villám Arnold, Fehér Jónás, Fekete Jakab, Várhegyi Miksa, Szép Laki Ignác szintén némi tusakodás után kijelentették, hogy talán egy fél órát szakíthatnak, de csak úgy, ha nem várjuk meg az előadás végét. A függönyt felhúzták, de mi még a színpadon maradtunk, s egy negyed óra alatt megösmerkedtem a színkör összes tagjaival. S mire a márvány menyasszonyhoz indultunk, a kis affektáló szőkén kívül még 5 leány és asszony csatlakozott hozzánk, akik csak is a márvány menyasszonynál tudnak vacsorázni. Ott van a legjobb paprikás csirke. Annyit emlegették a paprikás csirkét, hogy magam is megkívántam, édes Júliám, s fájó szívvel bár, de búcsút mondtam a 20 krajcáros sonka vacsorának. A márvány menyasszony udvara már eleven, zajos volt, mikor megérkeztünk, s természetesen minden szemre ánk szegeződött, amint nagy zajjal helyet foglaltunk három összetolt asztal körül. Futólag én is szétnéztem az udvaron, de majd lefordultam a székről, édes Júliám, megpillantván egyik asztalnál víg férfi társaság körében. Bigfalvi Pistánét, Svele Dávid Házi Gyulánét és Imre Dénesnét. Szűz Mária, Szent József, mit fognak ezek neked majd mesélni? Égett a föld a talpam alatt, alig tudtam elrejteni zavaromat, s nyájasan átköszöntem a társaságnak. Bigfalvi négúnyosan mosolygott, a másik két asszony meg összedugta a fejét, és azt hiszem vihogott. Hát jól van, dűljön össze a világ, végre is, édes Júliám, fő, hogy a te hited ne rendüljön meg az én hűségemben. És mi van abban, ha én egyszer vacsorát fizetek színésznőknek? Akkor még nem tudtam, hogy irodalmunk jeleseinek vacsoráját is én fizetem. Mint paprikás csirkét rendeltek. Színésznők és irodalmunk jelesei egyaránt. Én is. És mind nagy adagot, sok csípettel én is. Aztán kitűnt, hogy a paprikás csirkénél még jobb a kacsapecsenye. Azt sem készítik sehol olyan jól, mint itt. És hogy az igazi budai vörös még csak itt kapható hamisítatlan állapotban. Egyszerre csak megtelt az asztal boros palackokkal. Én ugyan nem rendeltem, de megtelt. A kacsapecsenye után kitűnt, hogy hát még a túrós csusza. Az csak az isteni, a csusza után jött a málna. Ám egy körülményről nem szabad megfeledkeznem. Irodalmunk jeleseinek, amint már jeleztem, mind vezércikket, vagy tárcát kellett írni még a ma reggeli lapszámára. Nyírőmór izgatottam fészkelődött a székén, s miután a fizetőpincér nem jött az első csengetésre, épp akkor volt elfoglalva az udvar túlsó felében egy nagy társaságnál, dühösen elment. Kérlek, mondta Várhegyi Miksának, fizest ki a cehemet, majd holnap megtérítem. Ó, kérlek, Nyírőmór elment, aztán ugyanígy tett Fehér Jónás, ő Fekete Jakabra hagyta a fizetséget. Fekete Jakab hagyta Széplaki Ignácra. Széplaki Ignác Várhegyi Miksára, akit már Nyírőmór megterhelt valafentebb. Várhegyi Miksán már túlságos nagy volt a teher, átruházta Villám Arnoldra. Irodalmunk e legutóbb említett jelese, éppen abban a pillanatban, mikor a fizetőpincér a Bigfalvi Pistáné asztalához szaladt, dühösen kelt föl az asztaltól, s elcikázott, mint egy villám. Így maradtam én egyedül a hat színésznővel, édes Júliám így történt, hogy irodalmunk hat jelesének és színészetünk hat csillagának ki kellett fizetnem a vacsoráját, sőt ráadásul meg a magamét is. Egy 50-esből nyomorult keveset kaptam vissza, de ez nem bántana. Végtelenül bánt, hogy Bigfalviné most mit tart rólam, hogy én sem vagyok jobb, mint a többi férfi. Vajon ki tudom-e magyarázni magamat előtte? Te előtted, édes Júliám, tudom, nem nehéz, mert te ismersz engem, te tudod, hogy balegségbe kerülhetek, de hűtlenségbe nem. A szívem tiszta, Júlia. Színésznők kacérsága meg nem ejtett, s a márvány menyasszonynál is csak te rád gondoltam és alvó gyermekeimre. Sőt az Abbázia kávéházban is, hová el kellett még vinnem színészetünk hat csillagát két komfortáblin. Világos, hogy az ördögnek éppen ebbe a kávéházba kellett hozni a Bigfalvinét is a társaságával. Budapesten éppen millió kávéház van, s ha én egy millió közül az Abbáziába megyek hat színésznővel, ott kell lenni Bigfalvi Pistánénak. Már most vége, egy hétig sem tudom tisztázni magamat ez asszony előtt, akinek a becsülésére pedig sokat adok. Végtelenül fájna, ha elveszíteném a becsülését. Pedig elvesztem, mert tegnap kérdezte, megyek-e este valahová, van-e valami programom. És én mondtam, nekem nagyságos asszonyom. Mi programom lehetne, otthon maradok gyermekeimmel, vacsorázok velük, lefektetem őket, és lefekszem én is. Ennyi az egész, síme, most le vagyok álcázva. Pedig akkor, mikor vele beszéltem, csak ugyan nem volt semmi programom, édes Júliám. Annak az örömére mentem el a színkörbe, hogy távirati válaszod nyomán megtaláltam a cselédkönyvet, s végre lerázhattam a nyakamról azt az impertinens zsuzsit. Tovább nem írom levelemet, Júlia. Legyen elég annyi, hogy az Abbáziából megszöktem a színésznőktől. A konyakókat persze kifizettem elébb titkon a pincérnek. Hadd mondjanak rólam akármit, csak előtted lehető tisztán maradjak. A gyerekek mind felkeltek és felöltöztek. Készülünk a Svábhegyre, az Eötvös villában ebédelünk ma. Pá, édes Júliám, kegyele márva fejemnek. Ezerszer csókol a sirikhű. Bercikéd. Bravo, baba. Utolsó levelem végén jeleztem, édes Júliám, hogy indulóban vagyok a gyerekekkel a Svábhegy felé. Erős szükségét éreztem az erdők sűrűjébe való menekülésnek azután a rettenetes éjszaka után, melyre még e pillanatban is pirulva gondolok. Valóban, ki óriási balegség, irodalmunk hat jelesét és színművészetünk ugyanannyi csillagát vacsoráltatni meg, sőt az utóbb nevezett csillagokat elvinni a kávéházba is, csak egy olyan tapasztalatlan családapától telhetik ki, ami nőnek te engem ismersz, Júlia. Ha meggondolom, hogy mint nevetnek sékelődnek rajtam, de ezt még kevésbe venném, de ha azt gondolom meg, hogy mi nagy bűnt követtem el ellened gyermekeim ellen, édes Júliám, szeretnék világgá menni. Ismerem a te spórolós természetedet, mintha látnám, hogy ott a fürdőn is, mint alkuszol két krajcár véget, sím, bal végzetem egy léha kompániába visz engem, boldogtalan, tapasztalatlan embert, s 50 forintot költök el egy éjszaka. 25-30 pár gyermekcipő ez, édes Júliám, sőt micikének vehettem volna 50 párt ezen a pénzen. Ma a reggelinél alig mertem a gyermekek szemébe nézni. Hisz ezek nyilván mind tudják, hogy az éjét a háztól távol töltöttem. S, ha ráesett tekintetem gyermekeim ártatlan arcára, leolvasni véltem azokról a fedő szavakat. Te rossz apa, te! Itt hagytál minket, nem őrködött felettünk senki, egyedül a jó Isten. Képzeljük, hogy nagyot lumpoltál, te lumpapa. Képzeljük, mennyi pénzt elvertél, tetékozló apa. Igazán fellélegzettem, mikor a svábhegyi kirándulást zajos helyesléssel fogadták ártatlan báránykáim. Úgy tetszett nekem, hogy vagy nem is sejtenek lumpolásomról, vagy ha tudják, már megbocsátottak. Hallod, Júlia, hallod, a gyermekeim, ezek az angyalok, már megbocsátottak. Júlia, bocsáss meg te is, felejtsük a budai színkört, a márvány menyasszonyt, az Abbázia kávéházat. Felejtsük irodalmunk hat jelesét és színművészetük ugyanannyi csillagát. Legyen oly tiszta szerelmünk, bizodalmunk újra, mint volt tegnap előtt még. Én a vezeklést már megkezdettem, Júlia. Ma délelőtt pontban 10 órakor elindultam a hadgyerekkel és két cseléddel a Károly kaszárnyához, hogy ott egy fogaskerekű felírású lóvasútra felüljek velük. Mint rendesen, elől ment Berci Juliskával, utánuk Bandi Gizikével, a harmadik sorban Juci Juszikával, a negyedikben a Dada és Micike velem. Megérkezvén a kaszárnya elé, szerencsénkre épp akkor jött vissza egy kocsi a fogaskerekűtől, s mielőtt még valaki megelőzhetett volna, lefoglaltuk a kocsi hasonfelét. Oly szépen elhelyezkedtünk, hogy még a Károly kaszárnya oldalain kikönyöklő bakák is gyönyörűséggel néztek le reánk. Én legalább azt hiszem, a gyerekekben gyönyörködtek, s nem a leányokban. Hamarosan megtelt a kocsi másik fele is, s még indulás előtt sikerült megváltanom a három nagy és a négy gyerek jegyet. Gyusziért és Micikéért még nem kell fizetni, ám bátor valóképpen ők külön-külön két ülést foglaltak le. Hamar indulunk, kérdem a kocsi vezetőt. 2 perc múlva, mondta ő, e pillanatban egy nem éppen szokatlan, de annál kellemetlenebb baleset történt kisdett családunk körében, édes Júliám. Egy elegáns úri hölgy a Dadához fordult, s halkan odaszólt neki. Azt hiszem, valami történt a babával. A Dada mérgesen ugrott föl a helyéről. Mit csináltál, mi? Nem tudtad mondani? Mi? A szegény Micike szája hirtelen félre görbült, ségtelen sírásban tört ki. Most már mehetünk vissza, pattogott a Dada, s leugrott a vonatról. S mint a birkák a vezérkos után, úgy ugráltak le sorba a gyerekek a Dada után. Magamon kívül ugrottam le én is, az utazók zajos derültsége közt. Az urak, kik miattunk nem kaptak ülőhelyet, s kint szorongtak a kocsi vezető mellett, hálásan kiáltották Micike után, aki helyet csinált neki, bravó, baba. Bravó, aranyos baba, még puszit is dobáltak utána. Na, ez a nap jól kezdődik. Morgolódtam magamban, sönkéntelenül Isten büntetését láttam e balesetben az éjjeli lumpolásért. Ó, ártatlan báránykáim, vége a mai kirándulásnak. Mehettek a Petőfi térre, sehetitek a rózafőztjét ma délben. Hazaszállítottam őket, Micikére más ruhát adattam, s Rózának megparancsoltam, hogy csak főzzön ebédet. De ne tegye fel a krumplit elébb, mint a húst. Aztán kivezettem báránykáimat a Petőfi térre, s ott hagytam őket. Csak játsszatok, drágáim, délre majd visszajövök értetek. Megvettem 6 sós perecet, sorba csókoltam őket, és elindultam Big Falvinéhoz. Téged meglep a váratlan fordulat, édes Júliám, de nekem mennem kellett Big Falvinéhoz. Nagy lelki szükségét éreztem annak, hogy Big Falviné előtt kimagyarázzam magamat. Ennek az asszonynak a becsülését nem szabad elveszítenem, Júlia, mert ez az asszony nem közönséges lélek. Nem akarom, hogy azt higgye rólam, te sem, vagy jobb az én Pistámnál. Férfi vagy, punktum. Kezem reszketett, midőn megnyomtam a villamos csengő gombját. A nagyságos urat tetszik keresni? Kérdezte a szobaleány, s meg sem várva válaszomat mondta, a nagyságos úr alszik. Úgy látszik, az én Pista barátom csak ugyan éjjel referál a miniszterének. A nagyságos asszonynál akarom tiszteletemet tenni. Elfogadhat. A szobaleány eltűnt névjegyemmel, és egy pillanat múlva vissza is röppent, s lekötelező barátsággal jelenti. A nagyságos asszony szívesen fogadja nagyságodat. Csak most láttam, hogy Bigfalviné tökéletes úriasszony Júlia. Akarom, hogy megismerkedj vele személyesen is. Nem lesz több olyan jó barátnőd, mint ő. Igéző mosolyjal fogadott, sarcán, mosolyán a legnagyobb lélekismerő sem lett volna képes észrevenni, hogy ez az asszony e pillanatban az én szerencsétlen kalandomra gondol. Mintha semmi sem történt volna, természetes nyájassággal fogadott, s mutatott helyet. Isten hozta, Bakó, s csókra nyújtotta kezét. Ó, nagyságos asszonyom, megengedi, hogy megcsókoljam a kezét. Megütődve kérdezte, miért ne, ma éjjel, szükségét érzem, hogy kimagyarázzam magamat. Nekem, önnek, nagyságos asszonyom, kinek becsülését nem akarom elveszteni. De Bakó, ártatlan vagyok, nagyságos asszonyom, és elmondtam tövéről hegyére, balesetemet, úgy, amint történt. Balek, az, nagyságos asszonyom. Na, ne féljen, ha megismerkedem a nejével, nem árulom el. Mindent megírtam már, nagyságos asszonyom. Sel is küldötte, a ma reggeli postával. Délután olvasni fogja Júliám. Bakó, én önnek megbocsátok. Hallod Júlia, hallod? A gyermekek már megbocsátottak, Bigfalviné is megbocsátott. Ugye, te is megbocsátasz, Júlia. Ami kellemetlenül kezdődött a reggel, oly kellemes volt a délután. Kárpótlásul a gyerekeket a császárfürdőbe vittem. Ott volt persze Bigfalviné is, megfürdetni a leánykákat. Aztán egyenest a kioszkba mentünk uzsonnázni. És az egész idő alatt nem történt semmi baleset. Látszik, hogy asszony volt velünk. Nem asszony, hanem angyal. Maradj te is ilyen angyal továbbra is, Júlia, és bocsáss meg én, itthon töltöm ma is az egész éjszakát. Magam vetkőztettem le a kisebb gyerekeket. Magam hűtöttem le Micikének a tejberist, s vele ettem, bár gyűlölöm ez ételt még kisdett koromból, csak hogy jobb étvágyja legyék a drága. Az óra tízetűt, sők alszanak mind, édesen. Kint lármás az utca, a kávéházakból felhalszik a zene, de engem nem tud kicsalni a fészkemből, hát te ilyenkor mit csinálsz, Júlia? Talán sétálsz a holdvilágos éjjel, s gyermekeidre gondolsz. Hát reám, avagy olvasván előbbi levelemet visszahúzódtál szobádba és sírsz, Júlia? Ó, csak ne sírj, épp most vágtattak el ablakom alatt Berendigazsi és Turi Aladár fiákeren. Megismertem a hangjukat. Bizonyos vagyok, hogy az Orfeumba hajtatnak, ők is szalmaözvegyek, de élik is világukat. Hadd éljék, hadd dőzsüljenek az Orfeumban. Én ma sem megyek, le sem hunyom szememet, vezeklek egész éjjel, s ha ne talán mégis szemeimet lenyomná az álom, a te képeddel alszom el, Júlia. Ezerszer csókol a sírik Hübercikéd. Kiszerkeszté, a ma reggeli hírhordóban egy alávaló újdonság jelent meg, édes Júliám. Az újdonság hőse én vagyok, s le van írva körülményesen a tegnap előtt éjjeli kalandom. Félreismerhetetlenül le vagyok rajzolva, s amint ez már legtöbb újságunknak szeretetre méltó szokása, nevem kezdőbetűi sem hiányzanak. Pellengérre vagyok állítva csúffátéve, Júlia. Én, aki mióta örök hűséget esküdtem neked az oltár előtt, te irántad való hűtlenségben sohasem találtatám, s aki 12 év alatt egyszer léptem félre, akkor sem gonosz indulattal. Nem merek kimenni az utcára, mert félek, mindenki szemtelenül mosolyog rám. Á, a Bakó Bertalan, a mintaféri, a mintacsaládapa, tehát ő is, na, a világcudar, édes Júliám, az emberek rozsdájúsága megmérhetetlen. Hanem mi a világcudarsága annyi rőmorhálátlanságához képest, kinek és öt társának én a vacsoráját kifizettem? Mert Nyirőmor követte el a hitvány indiszkréciót. Nyirőmor, akiről csak most tudtam meg, hogy sem ő, sem társai egyáltalán nem jelesei irodalmunknak, de közönséges kengyelfutói hat más-más újságnak. Most tudtam meg, hogy ezek az urak csak annyiban újságírók, hogy nyáron át potyajegyet kapnak a budai, óbudai és a városligeti színkörbe, aztán írnak 100-200 soros kritikát egy-egy színköri előadásról, amiket az éjjeli szerkesztő nézetlenül dob a pokol fenekére, megírván hasból öt sorban a kritikát. Ne törd hát a fejedet, édes Júliám, hogy hol olvastál valamit Nyirőmortól, Fehér Jónástól, Fekete Jakabtól és a többiektől, inkább siess a fürdőolvasó termébe, ügyesen kaparintsd meg a hírhordó mai számát, s ha elolvastad azt a silányságot, hiába kérlek, hogy ne olvasd el, égesd el. Félek, szörnyem félek, hogy a fürdőn villám gyorsan terjed el az én szerencsétlen kalandom híre, s lehetetlenné válik ott maradásod. Ám történjék akármi, te csak maradj, ó csak maradj, Júlia. Gondolj határtatlan gyermekedre, s ne szakítsd félbe hirtelen fellobbanásodban a kúrát, Júlia. Feleség, ne érts félre, ne hidd, hogy remegek visszatérésedtől. Nekem e pillanatban csak két vágyam vagyon, megölni Nyírőmort, és újra ölelni téged. A szívem azt mondja, öld meg Nyírőmort, ám az eszem visszaránt. Bertalan, ha családapa vagy, légy családapa. Megölöd Nyírőmort, és ezzel megölted magadat is, gyermekeidet is. És, ha Nyírőmor öl meg, akkor is meg vagyok ölve, meg, vagy ölve te is, meg ártatlan hagy gyermekünk is. A nevetségeségül, s ha én most provokálom Nyírőmort, még hangosabban kacagnak felettem. Az kellene csak még, hogy kifizessem a vacsoráját irodalmunk hat jelesének és ugyanannyi csillagának, s még valahogy vértereszem belőlem egy kölyök ember. Ne félj hát, Júliám, olvasván azt a szemtelen újdonságot, egy szomorú szarmaözvegy a címe, akkor már az én vérem rég lehűlt, s nem szaladok a hírhordóhoz, megbotozni Nyírőmort. Úgy veszem, mintha nem is olvastam volna. Aztán végre lehet még más BB osztálytanácsos is. Miért ne lehetne, el is határoztam, amint kalandomat olvastam az újságban, hogy ma este csak azért is elmegyek az Orfeumba, egyes egyedül, beülök egy páholyba egyes egyedül, mutatom, hogy velem olyasmi nem is történhetett meg, s amennyiben rám vonatkoznék. Aljas rágalom, amely hozzám nem érhet föl. De nem egyedül ez volt döntő hatással elhatározásomra, Júlia. Épp ebédnél kaptam aranyos leveledet, melynek minden szava, mintha égből szállana le hozzám. Te megbocsátasz, Júlia. Tudtam, a te nemes lelkedtől várhattam volna egyebet, mint bocsánatot. Szertelen nagy örömemben szinte el is szóltam magamat a gyerekek előtt. Így kiáltottam fel, gyerekek, a mama megbocsátott. Szeren, csére észrevettem magamat, s kikorrigáltam a szavaimat. A mama megbocsátotta, akarom mondani megengedte, hogy majd 3 hét múlva hozzá vigyelek a fürdőbe. Ó Júlia, ha hallottad volna, hogy mi hatása volt e szavaknak. Berci, Juliska, Bandi, Gizi az asztaltól fel és a nyakamba ugrottak, s össze-vissza csókoltak. Hadlám, aranyos apa, hadlám! Tapsolt Juliska, hol írja ezt a mama? Kérem, szedtem össze hirtelen magamat, ezt nekem írta a mama. Nalám, nem is kellett volna elárulnom, hadd maradt volna meglepetésnek. Mikor megyünk, apuskám, holnap, tegnap, pá, mama, pá, Tocsin, Dalog, ó persze, vasúton, ugye apa, jó. Kocsin is, vasúton is, gyalog is, csak most egyetek. De hiszen biztathattam, egy sem evett többet, úgy felizgatta az utazás gondolata. Ami különben nem valami nagy baj, mert ma is szörnyű komisz volt az ebéd. Az új szakácsné, különben becsületes, szorgalmas cseléd, de vannak megrögzött elvei, melyektől nem tágít, s nevezetesen a krumplit a már leírt szénahóta is előbb teszi a lábasba, s egy fertály óra múlva a húst. Holnap már más szakácsnét kapok. Rózát kifizetem 8 napra, s beírom a könyvébe, hogy hűszorgalmas, különösen nagyúri házhoz szakácsnénak igen ajánlhatom, miért ne segítsem elő egy különben becsületes, de buta leánynak a szerencséjét. Hát ha nagyúri házaknál úgy szeretik a pörköltet, hogy elébb a krumpli, s utána a hús. 7-re jár az óra, midő ne sorokat írom, édes Júliám. Mindjárt itt lesznek a gyerekek, a vacsora készül, megvacsorázom én is velük, s amint lefeküdtek, megyek, amint fentebb jelzem, az Orfeumba. A hordárép most hozta meg a jegyet, az új szürke ruhám kikészítve. Te akartad, Júlia, jól van, hát megyek. Csak abban nem vagyok bizonyos, hogy vajon a szívednek mégis nem fáj-e, ha engedelmeddel élek. Hisz magam sem tagadom, a gyermekekkel való vesződés után rám fér egy kevés szórakozás, de viszont meggondolom. Te több mint 10 éve kínlódol a gyerekekkel, Júlia, s még sohasem voltál az Orfeumban. Ám te mondod erre, az más, én nő vagyok, te férfi vagy, Bercikém. Ez igaz, Júliám, én hát megyek. Mulas jól, Júliám, én is mulatok. 1000-szer csókol a sírik hű. Bercikéd, MB. Abból, amit fentebb írek, semmi sem lesz, Júlia. Big Falviné ma is hazaszállította a gyerekeket a ligetből, s kérdezte, hogy nem megyek-e ma este a kioszkba. Ott adott találkát a férjével. De kitelik Pistától, hogy nem jöjj el. Természetesen azt mondtam, hogy én is éppen a kioszkba készültem. Ugye nem tehettem másként. 1000-szer csókol Berci, a kioszkban. A kioszk iránt mindig ellenszemvel voltam, édes Júliám. Nem fért a fejembe, hogy mi élvezet lehet abban, 100 embernek egy csukorékban, néhány 4 négyzetméternyi helyen összedugni a fejét, s fagylalt és jeges kávé mellett szapulni azt a másik 100 embert, aki nincs a kioszkban. Ha én a közmunkatanács volnék, indítványoznám, hogy a rémi kioszk kereszteltessék el Plegykatérnek, minek változtassa a nevét gazdája szerint. Ne hidd hát, hogy örömmel engedtem a Big Falviné meghívásának, mert bár ő a legkedvesebb asszony, akit eddig ismerek. Rajtad kívül, édes Júliám, erős aggodalom szállott meg, nem keltünk-e feltűnést a Plegykatér törzs vendégei közt megjelenésünkkel. Különösen, hogy Nyirőmor, irodalmunke jelese, kiszerkesztette múltkori kalandómat, el voltam rá készülve, hogy a hányasszony és úr lesz a plegykatéren, mind minket fog fixírozni. És csak ugyan, nem is csalódtam ebben, valamint a beli föltevésemben sem, hogy Bigfalvi Pista nem tartja be a feleségének adott randevút. Más szarma özvegy örült volna ennek, édes Júliám, de te ismersz engem, s így tudod, hogy a legkínosabb zavarban ültem le a Bigfalviné asztalához, ki már idegesen kanalazta a jeges kávét. Ó, kedves Bakó, csak hogy itt van már, és Pista, Pista, ó, ő még mindig referál a miniszterének. A finom gúnyba egy kicsi keserűség is vegyült, s én igazán meghatottan néztem a szép, derékasszonyra, aki más férjet érdemelt volna s nem olyan haszontalan, lumpfrátert, amilyen Bigfalvi Pista. Alig ültem le, minden szemre áncegeződött. Mert ide úgy senki sem tud belépni, hogy azonnal észre ne vegyék. Hallottam, amint jobbról is, balról is suttogták. Ez Bigfalvi Pistáné, az az úr meg Bakó osztálytanácsos. Á, Bakó, akinek a kalandja le volt írva a hírhordóban. Érdekes, és hallottam félfüllel szemtelen megjegyzéseket, csak az a szerencse, édes Júliám, hogy félfüllel hallottam. A század végromlott, alacsony gondolkozású embere nem képes elképzelni becsületes baráti viszonyt egy férjes nő és nős férfi közt. Nem képes felfogni azt, hogy egy férfi, aki egyszer mint hat gyermeknek szerető édesapja, képes legyen egy nő iránt a legmélyebb hálás tisztelettel viseltetni, amint viseltetem én is Bigfalviné iránt attól a pillanattól fogva, mikor három kis leányomat megfürdette a gácsfürdő uszódájában. Közönséges lelkű emberek nem képesek idáig emelkedni, Júliám, de hát ez nem is bánt engem. A fő az, hogy te bízzál bennem mint halálig, amiként én is bízom te benned. És én bízom is benned, Júlia, ám bátor ma kaptam egy névtelen alávaló levelet Szliácsról, amely levélnek sárga lelkű írója féltékenyé akar tenni engemet. Azt írja ez a nyomorult, hogy egy Lipényi Tihamér nevű és holdvilágképű poéta, e nevet sem ismerem, úgy követ egész nap, miként az árnyék az utazót, sőt hívebben, mert borús, esős időben is mindig a te oldalod mellett van. Miután te még említést sem tettél a fentebb nevezett Lipényi Tihamérról, szentül meg vagyok győződve, hogy egy ilyen nevű úr nem is létezik, s nem is fog létezni soha. Júlia a névtelen levelet tűzbe dobtam. Hozzád és hozzám méltóbban ugye nem tehettem. De hát hagyjuk Lipényi urat, térjünk vissza a kioszkba, mely fölött a holdmélán merengett, s mi Bigfalvinéval éppen az égitest szépségében gyönyörködtünk, mikor nagy lelkendezve beszalad Juci, ségtelenül kiabál. Hol van Bakó nagyságos úr? Itt van-e, kérem, azt mondta, hogy idejön, rémülten ugrottam fel az asztalomtól. Mi történt az Istenért? Jaj, nagyságos úr, jöjjön, szaladjon. Valóságos riadalom támadt a kioszkban. Többen felszögdöstek az asztalnál, s közelebb dugták a fejüket. Mi baj? Ó, instálom, a micike. Mi történt a micikével? Fölébredt, és nem tudjuk elaltatni. Úgy sír a lelkem, hogy a szívem majd megszakad belé. Nem csak fél füllel, de egész füllel hallottam most már, hogy több asztalnál nevetnek. Rajtam nevettek, Júlia. Hát szóljon, riadtam Jucira. Beteg talán. Bizonyosan. Foga jöntán. Bizonyosan. Egész elkékült a lelkem. De ne ijedj meg, édes Júliám, mert semmi komoly baja nem volt és nincs micikének, s csak azért írom meg ezt is, hogy lásd, mi végtelen szomorú állapot ez a szarmaözvegyi állapot. Áldott szerencsére, épp ebben a pillanatban lépett be Bigfalvi Pista, kit két év óta ma láttam először, átadtam a feleségét, és rohantam a házi orvoshoz. Ekkor már esti 11 óra volt. Itthon a doktor úr, nincs. Felelt egy álmos cseléd. Hol van? Az Orfeumban. Melyikben? Azt én nem tudom. Nyilván a Somosi Orfeumban lesz, gondoltam. Épp az este lépett fel egy tüneményes szépség, akinek a csintalan kupléiról már a márvány menyasszonynál csuda dolgokat hallottam irodalmunk jeleseitől. Ott lesz, ott. A páho jegyem megvolt. Nalám, mégis az Isten tanácsolta, hogy jegyet vegyek az Orfeumba. De másfelől mégis a sors iróniáját láttam e dologban, nekem éppen akkor kelljen az Orfeumba mennem, mikor odahaza, ki tudja, mi történik a kicsi angyalkával. Izgatottan rohantam be az előcsarnokba. Belülről áradt ki a taps és a publikum egy része. Talán épp most volt vége a kuplénak. Isteni, pompás, fenomenális, milyen alak, milyen szem, milyen vállak. Mindezek és még több rendbeli felkiáltó jelek bizonyossá tettek arról, hogy e tüneményes szépséget én már nem fogom látni, de természetesen nem is ez agasztott engem, hanem, hogy megtalálom-e a doktort. A jó Isten velem volt, Júlia, a házi orvost fölfedeztem a csupa felkiáltó jelekben beszélő tömeg közt. A nagyságos uram jön is itt. Nos, mit szól Miss Leonához? Semmit, Doktor úr, sokkal kíváncsibb vagyok arra, hogy mit szól ön az én micikémhez. Egy kis gyomorrontás. Mi? Há? Fogzás? Hájem, hájem. Siessen, doktor úr, vár a kocsim. A kocsi hájem. Kár, kár. Igazán fess ez a mis Leona. A micike beteg, doktor úr. Ja, ja, a micike. Látod, látod, Júlia, mindig mondtam, hogy fiatalember nem való házi orvosnak. Kár volt elhagyni az öreg doktort. Az bezzeg nem járt az Orfeumba. A doktorkát a szószoros értelmében bedobtam a kocsiba, s vágtattunk haza a szélnél is sebesebben. Már az előszobában hallottam micike keserves sírását. Beillett ez bőgésnek is, Júlia. Hájem, há. Tudtam, hogy fogzás, mondta a doktor, amint ránézett micikére. Tetszik látni, há. Nyálazik a szájacskája, mi, há. Reggelre kijön a fogacskája, mi, há. Semmi baj, mi, há. Azzal fogta a kalapját, s szaladt vissza az Orfeumba. Hallod-e, Júlia, igaz, hogy micikének reggelre kijött a fogacskája, és semmi baja, de új évtől kezdve más doktort tartok. Gyűlölöm azért a Mihás beszédjéért. Gyűlölöm, hogy minden este az Orfeumban lumpol, s csak azért küldi a feleségét fürdőre, hogy vígan élhesse világát, ím, én sohasem jutok el az Orfeumba, csak egyszer, akkor is az előcsarnokig, pedig jobban rám férne egy kis szórakozás. Egész éjjel nem aludtam egy percet, mindig micikét altattam. Még egy ilyené, Júlia, s akkor mehetek én is fürdőbe. Erősödnek-e már az idegeid? Vihetem-e már a gyerekeket? Vannak-e üres szobák? Válaszoda tepedve várja a sírik hűbercikéd. A házi úr Steigerről, amitől féltem, bekövetkezett, Júlia, megsokallottad Bigfalvinéval való barátságomat. Különösnek találod, hogy oly nagyvárosban, aminő Budapest 4 hét leforgásán csak nem minden nap véletlenül találkozom egy asszonnyal, és mi különös? Senki mással. Hát először is tudd meg, édes Júliám, hogy Budapest nem nagyváros. Hogy itt csak ki kell menni az utcára, s éppen 100 ismerőssel találkozol 1 óra alatt. Azután vett szíves tudomásul, hogy a 4 hét alatt nem csak Bigfalvinéval találkoztam, de több asszonnyal természetesen, miután neked is úgy tetszik. Véletlenül. Általában szomorú szalma özvegységemnek eddig lefolyt 4 hete a véletleneknek egy hosszú láncolata. Véletlenül találkoztam Nyírő Mórral is, irodalmunk jelesével Sáltal a színművészetünk 6 csillagával. Véletlenül találkoztam lám most ide írhatnám egy csomó szép asszonynak a nevét, akikkel véletlenül nem egyszer találkoztam, s kik, hálával gondolok mindig rájuk, mindent elkövettek, hogy szalma özvegységemben megvigasztaljanak. Ha legtöbbször Bigfalvinéval hozott össze sorsom, erről én igazán nem tehetek. Épp oly kevéssé, amint te nem tehetsz arról, hogy Livényi Tihamér poéta úr, aki tehát mégis létezik, mindig a nyomodban jár. S nevet sértésnek, édes Júliám, de föl kell vetnem a kérdést. Kettőnk közül ki járt el korrektebbül? Te, aki mélységesen hallgattál arról a fűzfa poétáról, míg len egy névtelen levéllel nem árult a létezését, avagy én, ki hűségesen beszámoltam minden lépésemről. Én, aki csak nem mindenkit megneveztem, akivel találkoztam. Úgy teszem, rehányásokat teszel nekem, mondod, Júlia. Még te állsz az erdő felől. Hidd el, Júliám, még most is hallgatnék, elnyomnám keservemet, ha másfelől örömmel nem olvasnám leveledből, hogy idegeid megacélosodtak, s így veszedelem nélkül mondhatom meg a való igazságot. A te idegeid, hála legyen a jó Istennek, visszanyerték erejüket, de az enyémek ma holnap felmondják a szolgálatot, Júlia. Idegeim összetörve, gyomromat a sok alávaló házi és kosmai koszt tönkretette, s mire te hazajössz, én mehetek Karsbadba, ha hogyan kapok majd újabb szabadságot az új minisztertől. Az új miniszter, hányat szolgáltam már, Júlia, s hány szép reményünk ment füstbe. Mindenik ígérte előléptetésemet, s mire beválthatta volna ígéretét, más ült a székébe. A családnő, a fizetés nem. Hadd gyermek, 3 cseléd, fürdő, szalma özvegység, csoda-e, ha tönkre megyünk. S ez még nem minden, ma reggel Steigerolt a házi úr, Júlia. Éppen a reggelinél ültem, s jött a házmester. Köszönt illendőképpen, s kérdezte. Megvan-e elégedve nagyságod a lakással? Feleltem én. Meg, mert nincs jobb. Megtartja-e nagyságod jövőre? Miért kérdi? Majd felmondok én idejében, ha más lakást akarok. Csak azért, mert a nagyságos Rótúr Steigerol 300 forinttal. 1200 forintos lakást 300 forinttal. Igenis 300 forinttal. Mondja meg a nagyságos Rótúrnak, hogy süsse meg a lakását, 1/2 év múlva megyek. Tudomásul veszem, mondta ő. Júlia, olvastál-e az újságokban a legújabb elemi csapásról? A lakásringről. Hát tudd meg, hogy uzsorásnál uzsorásabb, hiénánál hiénább emberformájú szörnyetegek ringet csinálnak, s kibérelvén a nagyobb házakat, horribilis összegeket követelnek a szegény lakóktól. Száz meg száz úri család életére tör egy kabzsi, lelketlen szövetkezet, s nincs védelem ellenükben. Törvény meg nem akadályozhatja ezt a nyílt zsebmetszést, tisztességes családoknak tönkretételét, s nem akadályozhatja meg a társadalom sem, mert ezeket a hiénákat hiába állítják fellengérre, hiába rekesztik ki a tisztességes társaságokból, nekik nem az emberek becsülésére, de azok pénzére van szükségük. Hiszen, ha egyszer együtt van a sok millió, magától jön a becsület is. Mit tegyünk, Júlia, többé betegnek nem szabad lennünk. Miért vagyok én egyáltalán ezen a világon, ha nem azért, hogy kínlódjam a házbérért? Kivonuljunk a főváros mellé és meghúzódjunk egy parasztházban. Akkor az egész életem egy utazás a hivatalba és vissza. Hát a gyerekek hogy járjanak iskolába? Tartsunk nevelőket? Miből? 4000 forint fizetésből? És, akinek ennyie sincs? Na, Júlia, mi megemlegetjük szeretett hazánk elfoglalásának 1000 éves ünnepét. A hagyomány szerint egy ősömet a pogány magyarok koncolták fel, mert felvette a keresztséget. Íme, 1000 év múlva éppen nekem kell ismét a pogányok kezébe kerülnöm. Hiszen ha ezek is felkoncolnának, de látom, előre látom, hogy lassan kiszívják a véremet. Erről énekeljen Libényi Tihamérsne a holtsugárról. Erről írjanak a nyírőmórok vezércikket sne mindig a polgári házasságról. De nem szomorítlak tovább, Júlia. Töltsd el lehető nyugodtan és vidáman a hátra levő 2 hetet. Ha főnyereményt nem csinálunk az utolsó fürdőzéshez, Júlia, nem tudom már most, vajon vigyem-e hozzád a gyerekeket erre a 2 hétre, vagy dajkáljam tovább. Hidd el, már annyira belejöttem a dajkálásba, hogy a kormány bátran kinevezhetne egy országos dajka akadémia igazgatójának. Látod, egy ilyen állást passzióval töltenék be, de van is eszében a mi kormány férfiainknak egy ilyen üdvös intézmény létesítése, pedig ez szükségesebb volna, Júlia, a 3. egyetemnél. Mert csak most látom, Júlia, mióta nem vagy itthon, s magam ellenőrizem a dajkát, hogy micsoda népségek bitorolják a dajkai állásokat. Itt van éppen a mi dajkánk. Tegnap este dobtam ki, Júlia. Kidobtam, mert ki kellett dobnom. Képzeld csak, azt a tűzoltót, ki ezelőtt a Zsuzsi szakácsnéhoz járt, tegnap este ismét nálunk találtam, mégpedig a gyerekszobában. Magamon kívül voltam, hallja nem tudja, hogy Zsuzsit elcsaptam. Kérem, én eddig sem hozzájártam, hanem a húgomhoz. Ki a maga húga, a Dada, hisz a múltkor a szakásné volt a húga. Akkor tévedtem, mondta ő felháborító hidegvérrel. Hallja, kitakarodjék, mert rendőrt hivatok, és maga, gyalázatos személy, ki gyermekeim mellé fogadtam, szedje a holmiát. Itt nem fog hálni, a lármára persze fölriadtak a gyerekek, a kisebbek éptelenül sivalkodtak, ordítottak. Mint a bolond szaladtam hol az egyik, hol a másik ágyához, csicsis, micike, csicsis. Ne félj, bandikám, ne félj, aludj, gyuszika, aludj, gizikém lelkem, aludj, nem rátok haragszom, nem, csupán Berci és Juliska nem ordítottak, sőt Juliska védelmébe is vette a Dadát. Ó, apuskám, ne haragudj a Dadára, olyan szépen ölelte, csókolta a tűzoltó bácsit. Hallod, Júlia, hallod, most már csak a szobaleány van, meg az új szakásné, ki ma lépett Róza helyébe. Ez sem lesz itt sokáig, azt már látom. A szobaleánytól már megtudtam róla annyit, hogy egy konstáblerbe szerelmes, mégpedig olyan bolondul, hogyha eszébe jut András bácsi, főzés közben is elszalad a kedves posztjára. Tisztelem a szokását, ha éppen akkor jön rá a bolondság, mikor a pecsenyét süti. Ez a nap borzasztó egy nap volt, Júlia. Ne félj, ma még Bigfalvinéval sem találkoztam. Üzent, hogy megyek-e ma a kioszkba. Visszaüzentem. Sajnálom, de már jegyet vettem az Orfeumba. Persze, ez csak ártatlan füllentés volt. Erre ő visszaírt, hogy pompás, egy kisebb társasággal ő is az Orfeumba jő. Majd ott találkozunk. Puff neki, szalasztottam a hordár jegyért. Mire a jegyet meghozta a hordár, Bigfalviné írja, hogy mégsem mehet az Orfeumba, mert a férje váratlanul hazajött, s viszi a cirkuszba. Erre olyan féktelen dühfogott el, hogy az Orfeum jegyet 1000 darabba szaggattam. Tehát csak ugyan az Isten sem akarja, hogy az Orfeumba menjek. Csak a jegyet ne vettem volna, bánnám is én. De most adjak ki pénzt hiába, mikor a lakást steigerolták. Ver az Isten, ver, jól látom, mióta a márvány menyasszonynál vacsoráltam. Este van, Júlia, késő este. A város csöndes, kihalt. Csak a gyerekek szuszogását hallom a szomszéd szobából. Megyek én is, lefekszem. Jó éjszakát, Júlia. 1000-szer csókol a sírik Hübercikéd. A miniszter beköszönt. A lapokból nyilván olvastad, édes Júliám, hogy az új miniszterre héten beköszönt. Nem tudom, az új miniszter működése áldás, vagy átok lészene szeretett hazánkra, de annyi bizonyos, hogy rám nézve alkalmatlanabb időben be nem köszönthet vala. Ez nem csak annyit jelent, hogy a beporozott frakkot ki kell szellőztetnem és vasaltatnom, a frak miatt kérem távirati úton tőled a szekrény kulcsát, de egyebet is, borzasztót, Júlia. Meg kell szakítanom a szabadságomat, feleség, az államtitkár bizalmasan közölte velem, hogy valamennyi magasabb rangú tisztviselőnek félbe kell szakítani a szabadságát, hogy a képviselőház megnyitásáig a minisztert alaposan informálják, illetőleg órákat adjanak neki a minisztérium ügykörébe tartozó dolgokból. Mert, ha Lipényi Tihamérholt kóros verseik nem vonták el teljesen a figyelmedet a magasabb politikától, tudni fogod, hogy az új miniszter is gróf, aki csak ezután fogja magát beletanulni a szakmájába, minthogy eddig e szakma iránt nem mutatott érdeklődést. Ó, Júlia, ha én grófnak születtem volna, most nem törném a fejemet azon, hogy mit kezdjek én szomorú körülmények közt hat gyermekemmel. Talán gyermekem se volna, de biztosan volna miniszteri tárcám így. Mit ígérhet nekem a jövő valóságos miniszteri tanácsosságot és egy csomó adósságot, mintha hallanám már az új minisztert is? Önről nagy elismeréssel nyilatkozott az államtitkár, legyen nyugodt, a közeljövőben kineveztetem valóságos miniszteri tanácsosnak. S, mintha már látnám, hogy egy hét esztendő sem telik bele, mire új miniszterünk beletanulna a szakmájába, s eljutna odáig, hogy beváltsa a nekem tett ígéretét, kiharangozzák ezt a minisztériumból, s én ismét kezdhetem újra. A frak szellőztetésén és kivasaltatásán. Egész éjjel nem aludtam, Júlia. Mindazon tűnődtem, hogy mit teszek a gyerekekkel. A dadát kidobtam, a szakásnőt kidobtam, s ki tudja, ma este nem sülek ki, hogy az a hosszú tűzoltó valóképpen sem nem a boldog emlékű Zsuzsinak, sem nem a legutóbb kidobott dadának a bácsia, hanem a szobaleánynak. De ha nem derül is ki, hogy a hosszú tűzoltó mindez ideig a tévedések vígjátékát játszotta, bízhatok-e hat gyereket egy leányra, mikor könnyen megeshetik, hogy ebédre sem jöhetek haza, valameddig a kegyelmes úr bele nem tanul a szakmájába. Az álmatlanul átvirrasztott éj után arra határoztam magamat, hogy elmegyek Big Falvinéhoz. Ő igen okos asszony, hát ha kisegít rettentő helyzetemből valami jó ötlettel. Nem csalódtam ennek az asszonynak az eszében, Júlia. Csak azt nem tudom hamarosan eldönteni, hogy mi nagyobb ebben az asszonyban, az észe, vagy a szív. Előadván ügyemet, ő erre azt mondta. A gyerekeket el fogja vinni Szliácsra, a mamájukhoz. De nincs rá időm, nagyságos asszonyom. Lekésném a miniszter előtt való tisztelgésről. Akkor el kell küldeni őket. De kivel? A cselédekkel. Egy cselédem van mindössze. Tegnap dobtam ki a dadát, s ma a harmadik szakásnét, kifőzés közben bolondult meg, s szaladt a rendőrjének a posztjára. Big Falviné hirtelen fölemelkedett. Szépséges arca átszellemült, szemei túl világi fényben ragyogtak, s ekkor megszólalt a szíve. Hát majd én viszem el a gyerekeket. Ó, nagyságos asszonyom, hogyan? Lehetséges volna, de asszonyom, ekkora nagy lelkűség, szót sem érdemel. Ma összepakoljuk a gyerekek holmiát, s a holnap reggeli vonattal megyünk. Úgy van, úgy megyünk, de asszonyom. Ó, ne higgye, hogy nincs egy cseppönzés ebben a nagy lelkűségben. Arcát gyönge pirborította el, s egy kissé akadozva folytatta. Még egy próbát teszek Szliáccsal, Bakó. Hát ha Isten meghallgatja könyörgésemet, s megáld egy gyerekkel. Csak egy akkorával, mint az öklöm. Vaj ha úgy lenne, rebegtem én, Júlia, s szemembe könny tolult. Big Falviné szemében is csillogott a könny, s azt hiszem, sohasem volt így szép, éfenséges, mint e pillanatban. Júlia, valószínűleg elevéllel egy időben érkeznek meg gyermekeid őrző angyalukkal. Szálljon el szívedből minden kétség, féltékenység, sölelt kebledre ezt az angyalt, kiszalma özvegységem eddig lefolyt szomorú napjaiban kedvességével, nemes szívével oly sokszor megvigasztalt, aki leánykáidat fürdette. Összes gyerekeidet kávéztatta, kocsikáztatta. A Zsuzsit házunktól elkergette. Nekem a márvány menyasszonynál való balekeskedésemet megbocsátotta, s most minden sok jónak koronájaként anyai öletbe szállítja hat drága gyermekünket. Nem lévén bizonyos abban, vajon idejében megkapod-e levelemet, távirati úton is értesítlek, hogy várjad az állomáson őket. De nehogy megrövidítsd a kúrát amiatt, hogy én most egyes egyedül maradtam fel Steigerolt lakásunkban. Sőt inkább hosszabbítsd meg, Júlia. Maradj, amíg Big Falviné marad. Talán egy-hét vasárnap én is felrándulhatok ti hozzátok. Ó, miért, hogy nem lehetek te veled és veletek az egész időn át? Miért, hogy éhamar kaptunk új minisztert? Én már őszig tudtam volna várni az új miniszter ígéretére. De csak ti jól érezzétek magatokat, Júlia. Velem ne törődj. Ha ma még nem is mehetek az Orfeumba a gyermekek útra készítése miatt, holnap megkezdem az igazi szalmaözvegy életet. Meg én. Isten veled, Isten veled, Isten veled, ezerszer csókol a sírik Hübercikéd. Búcsú a nyájas olvasótól. Én, Bakó Bertalan, minosztálytanácsos, a Földminisztérium széna és szarma kiviteli tilalom osztályában, ezennel bocsánatot kérek a nagy érdemű közönségtől, hogy családi és privát ügyeimet egy önfelett pillanatban közprédára dobtam. Ám azt véltem, hogy jobb, ha én teszem közzé a feleségemnek írt leveleket, mintha a nyirőmórok írják meg szarma özvegységem történetét, gonoszul elferdítvén a való igazságot. S, mert erre még mindig el lehetek készülve, röviden ki kell egészítenem a közölt leveleket. Amint Júlia az utolsó levélben említett táviratot vette, azonnal táviratozott, hogy ne küldjem a gyermekeket, mert ő indul haza az első vonattal. Mikor én a Júlia táviratát kaptam, Big Falviné már 60 felé járhatott a gyerekekkel, mire meg az én táviratom Szliácsra ért, sürgönyözvén, hogy maradj Júlia, ó, csak maradj. Júlia már repült hazafelé. A két vonat Losoncnál találkozott. Természetesen, mikor a Júlia vonata kiindult a losonci állomásból, a gyerekek épp abban a pillanatban látták meg anyjukat. Meg sem kísérlem annak leírását, hogy mi történt a két vonaton. Júlia ki akart ugrani, s csak nagy nehezen tartották vissza az utasok. Berci és Bandi leugrottak az állóvonatról, s szaladtak a szaladó után. Utánuk ugrott Big Falviné Juliskával, Gizikével, csupán Gyuszi és Micike maradt ott a szoba leányjal, ordítván rettenetesen. Az utasok közt valóságos riadalom támadt, mind összecsődültek, Sámbátor vonat, amint írám, még állott, egy budapesti bankár meghúzta a vészjelzőt, amiért nyomban le is szúrattak vele 10 pengő forintot. Júlia haját tépve érkezett meg Budapestre, a gyerekek éptelen bőgés közt Szliácsra. Mondanom se kell, hogy itthon meg sem állapodott. Oly heves jelenet játszódott le köztünk, minőre én Júliám legidegesebb idejéből sem emlékezem. Aztán magán kívül hajtatott ki az állomáshoz, s a legelső vonattal indult vissza Szliácsra. Én szintén magamon kívül és frakban vágtattam fel a minisztériumba. Ki sem kísérhettem Júliát. Kínos egy hét következett erre, míg a régi szeretet és béke visszaszállott szívünkbe. S hogy ez így rövid időn megtörténhetett, tán mondanom se kell, hogy elsősorban Big Falvinénak köszönhetem. Júlia szívéből elszállt a féltékenység, meggyőződött arról, hogy Big Falviné egy minden tekintetben korrekt, emelkedett lelkű, aranyszívű asszony, aki megérdemli sokszorosan tiszteletünket, szeretetünket s legfőképp azt, hogy Isten végre meghallgassa ennek az áldott jó teremtésnek imáit egy gyermekért, csak egyért, ha akkora lesz is, mint az öklöm. És csak ugyan Isten meg is hallgatta Big Falviné imáit. Mielőtt az asszonyok visszajöttek a fürdőről, Júlia már nagy titoktartás terhe alatt megírta nekem, hogy Big Falviné majd csúgni fog valamit a férjének. Ó, ha ez jó útra térítené Big Falvit, ír rá folytatólag Júlia. Midő ne búcsúmat írom, itthon van a feleségem, itthon vannak a gyermekeim. Júlia szebb, mint valaha, s én igazán nem csodálom, hogy Lipényi Tihamér, aki az érettségén két tárgyból bukott meg. A javító vizsgán is elhasalt, amit súlyosbít még az a körülmény is, hogy éppen a második bukás napján jelent meg egy csóvárgással teljes költemény a családi lapokban e cím alatt. Jó epedés. BB úrhölgyhöz. Júlia szép, Júlia fiatal, arca hüde, mintha most vezetném oltár elé. Senki sem hinné el róla, ha nem látná a hadgyermeket, hogy 12 éve asszony. De én is felfogadtam, hogy történjék akármi, ha valaha még akár Júliának, akár nekem fürdőre lesz szükségünk, nem válunk el többé egymástól, s ahány gyermekünk lesz, visszük mind magunkkal. Márpedig a jövő nyáron heten leszünk, uram, heten. Nekem is súgott Júlia, nem csak Big Falviné az urának. Más talán búsítana a jövendő, mi lesz velünk, hogyan nevelünk föl annyi gyereket. Ám én boldog vagyok, s a boldogság megkétszerezi erőmet és munkakedvemet. Nem tartozom én, nyájas olvasó, azok közé az emberek közé, kik félnek a sok gyerektől. Nem csapás ez, de Isten áldása. Hadd legyenek sokan, s védje, támogassa az erősebb a gyengét. Vajon fiú lesz-e, leány lesz-e a hetedik? Találgattuk ezt százszor is, mintha éppen az első gyerek volna. Ha leány lesz, Póli lesz a neve. Big Falviné, az aranyos Póli néni lesz a keresztanya is. Ő is, ha fiú lesz a várva várt gyerek, Bertalannak keresztelteti. Nem is fog csúnyán hangzani. Big Falvi Bertalan, ím, megírtam mindent, nyájas olvasó, amit megírhattam, s ahogy enge tehetségem megírni engedi. Tartsatok meg jó indulatú emléketekben. Ha láttok majd tavasszal végig sétálni az utcán hat gyereket párosával, a negyedik sorban egy dadát, karján egy röpkedő angyalkával, s az ötödik sorban egy közepesnél valamivel magasabb barna urat egy szép szőke asszonyal, ez a Bakó család lesz okvetlenül. Ha reánk mosolyogtok, mosolyogjatok szeretettel s nem alíciával. Isten veled, nyájas olvasó, őrizzen téged az égtűztől, víztől, gonosz ember szándékától és szarma özvegységtől. Ámen.